Az MTA Geonómiai és Planetológiai Albizottságának planetológiai meteoritikai előadó ülése. Közvetítés felvételről az MTA Földtani és Geokémiai Intézetéből 2014. november 28-áról. Újabb eredmények a naprendszer kutatásában.
Tisztelt résztvevők! Sok szeretettel köszöntöm a mai rendezvényünkön megjelentőket. Engedjék meg, hogy a mai rendezvényünket egy idézettel kezdjem. Ez az idézet pedig Guiser és Strókai Kálmán Csillagok és az ember című tankönyvéből van. És a következőket írják, hát részben a meteoritokkal és egyes bolygókkal, kisbolygókkal kapcsolatban. Idézem, hogyan keletkeztek a kisbolygók című fejezetben az alábbiakat írják. A Földön talált vasdarabok kémiai, fizikai, ásványtani és krisztallográfiai vizsgálata a tudományok szakemberei szerint azt mutatja, hogy ezek a testek valaha roppant nagy nyomásnak és magas hőmérsékletnek voltak kitéve. Sajnos, és most jön a lényeg, a csillagászok épp oly kevéssé értenek a krisztallográfiához, mint ahogy általában az ásványtani szakemberek sem jártasak a csillagászokban. Ez egy nagyon találó megjegyzés. Most ezt azért említem meg, mert ez a rendezvény éppen ezt a kettősséget hidalja át, hisz itt jelen vannak csillagászok és az ásványtanosok egyaránt. Nem ezzel a mai üléssel kezdődően, de már korábban is együttműködés volt, és kerestük azt a közös nyelvet, amelynek alapján egymást megértjük, egymás problémájhoz adni tudunk kölcsönösen mindkét oldalról. És az, hogy a Geonómiai Tudományos Bizottság közben csökkentették a bizottságok számát, Geonómiai Bizottság albizottság lett az Ásványközletemi Geokémiai Bizottságon belül, de kiegészítettük a planetológiával. Most ez is nyilvánvalóan már azt tükrözi, hogy a kettőnek, két területnek szüksége van egy szoros együttműködésre. És hadd említsek azért meg, most ugye úgy szól, hogy Rosettának hívják ezt az űrhajót, amelyik leszállt, és nem tudom, hogy hivatalos vagy nem hivatalos állásfoglalása az, amit olvastam, hogy az mondjuk valószínű és biztos, hogy a felszínen szerves anyagot mutattak ki. És hozzátették azt is, hogy ezzel elősegíthetik a Földön való élet kialakulásának a megismerését. Most ugye ezt nem tudom, hogy ez tényleg működik, akik ezzel foglalkoztak, vagy nem, de hát ez egy alapvető tévedés, hiszen ebben a bizottságban lévők, résztvevők jól tudják, hogy a szerves anyagra vonatkozó kutatások az úgynevezett szenes kondritokon belül évtizedek óta folynak már, és nem akarok a részletekbe belemenni, de hát ott is voltak olyan feltételezések, és ennek egyik hangadója az a magyar származású Nagy Bertalan, aki 47-ben is az egyébként felmondta, de ezt követően egy csomó országban jöttek azzal, hogy életnyomokat mutattak ki a meteoritszerves konditokban. Nagy Bertalanik az Orgyli, tehát a franciaországi meteoritot vizsgálták. És utána, hát volt egy Bernal nevű fizikus, aki annak idején a világ béketanács elnöke is volt, hát az aztán oda dörrentett és leintette őket, de hát ki is tűnt, hogy azok, amiket kimutattak, azoknak a élethez, mert ilyen alapnyomokat ölte föl, életnyomokat semmi közük nincs. Most ezt mindezt azért mondom, mert ez a bizottság, és ez a mai ülés is, a mai ülés a kettősége, és az bizonyítja, hogy nagyon sokat tudunk tenni a tévhitek, az egymás meg nem értésének az elkerülésére. De ezzel én a mai ülésünket megnyitom, és ami ki is van, javán nincs kívül. Az első előadásunk, naprendszer, naptevékenység és hatása a bolygókra. Kálmán Béla kollégám teszemek az előadó, és megkérlek, hogy légy szíves, tartsd az előadást.
Szépen. Üdvözlöm a hallgatóságot. Hát a Kubovics tanár úr is idézetekkel kezdte, én is két idézettel kezdem a nappal kapcsolatban. Az egyik egy gyerekszáj, hogy a nap csak egy közönséges csillag, de minden reggel szerencsére visszaváltozik nappá. Ez mutatja, hogy már gyerek is tudja, hogy milyen fontos a számunkra a nap, hát az összes energiánk és az földi életnek a követelményeit, azt a nap sugárzása biztosítja. A másik idézet az Leightontól származik, aki a Feynman-féle fizikai kurzusnak is egy társszerzője volt. Ő mondta, hogy ha a napon nem lennének mágneses terek, akkor valóban egy annyira unalmas átlagcsillag lenne, mint azt a csillagászok mondják. Tehát a naptevékenység az tulajdonképpen a napon lévő mágneses tereknek a tanulmányozása és a hatása. És már rögtön azzal kezdem, hogy most éppen napfolt maximum idején vagyunk. És nem csak, hogy a maximum idején, hanem most októberben, ott október folyamán, október közepén vonult át egy akkora napfoltcsoport, amekkora 20 éve nem volt még. És legutóbb 1989-90-es maximumban voltak ennél nagyobb területű csoportok, és egyáltalán amióta a napfoltokat fényképezik, ez a 12. volt úgy nagyság szerint. És ráadásul még elég aktív is volt, tehát amikor befordul a napnak a keleti peremén, akkor produkált ilyen koronakitöréseket, meg napkitöréseket. Végső soron ezek azért fontosak, mert itt lehet látni, hogy a plazma buborék, hogy hagyja el a napot. Most, hogyha ez nem oldalt ment volna, hanem szembe, aminek az lenne a jele, hogy a nap képe körül egyenletesen tágul, tehát úgynevezett halótípusú koronakitörés, akkor azt elébe találja a Földet. Ez szerencsére elment mellette. Ráadásul még ugye a napforgása következtében így a napszélben kifelé haladó mágneses erővonalak azok fölcsavarodnak, tehát a keleti oldalról nehezebben találják el a részecskék az erővonalak mentén haladva, mint hogyha a nyugati oldalon lenne ez a napkitörés. Csak összehasonlításképpen, hogy ez a most októberi napfoltcsoport, hogy viszonyul több más napfoltcsoporthoz. Ez a valaha megfigyelt legnagyobb, itt összeraktam egy képre. Ez 1947 áprilisában volt megfigyelhető, és hát egy másik szintén nagyon aktív, de valamivel kisebb napfoltcsoport volt 2001 márciusában. Ez is néhány látványos nagy flert produkált. Itt van például, a napkitöréseknek többféle osztályozása lehetséges. Az egyik a földi hatások szempontjából lényeges, a flernek a röntgensugárzás szerinti osztályozása. Majd később mutatok egy grafikon, tehát az nagyságrendek szerint beosztjuk, a legnagyobbak az X kategóriába esnek, az alatt van az M és a CBA, de hát az X-es flerek azok a legnagyobbak. Ez a napfoltcsoport 6 darab X kategóriás flert produkált. Itt látszik a napfoltcsoport, ami az előző képen látható volt, és hogyha alá másoltam be a kép alá a napfoltoknak a képét, ezek a képek, ezek a Föld körül keringő Solar Dynamics Observatory képei, amelyik egy ilyen 4000x4000 képpontos képeket csinál a napról rendszeresen és percenként, szóval azt hiszem naponta terabájtokat küld le a Földre, egy olyan mesterséges hold, amelyiknek a fedélzetén már nincs is adattárolás, hanem állandóan nyomja le az adatokat, mert olyan mennyiségű adatot produkál. Viszont emiatt nagyon jó felbontó képessége, és egyszerre 8 hullám hosszon veszi a napnak a felszínét, tehát lehet az összes nap réteget tudja tanulmányozni. Tehát itt is ezen a képen körülbelül 4 különböző nap réteg van összemásolva. A foltok a nap felszínén, és fölötte a nap koronában ezek a bizonyos koronahurkok, amik a mágneses erővonalak mentén rendeződnek be. Tehát látszik, hogyha még nem a napfoltokat, hanem a mágneses tereket teszem ide, itt lehet látni a kék az egyik mágneses polaritás, az északi és a piros a déli. Tehát itt lehet látni, hogy a különböző mágneses pórusok között a koronában az erővonalak azok kirajzolódnak a gázsugárzása következtében. Hát ez azért van, mert a napanyag a plazma, és itt a mágneses erővonalakra merőleges mozgás nem lehetséges, tehát itt az erővonalak befogják az anyagot, nem tudnak kiszabadulni belőle, és amikor sűrűbb az anyag, akkor jobban sugároz, tehát ezért rajzolódnak ki ilyen jól a napkoronában a mágneses erővonalak is. És azt is lehet látni, hogy itt a napkitörés maga, itt ezek a fényes hurkok, ezek az északi és a déli mágneses tér elválasztó vonalára merőlegesek, tehát annak a két oldalán helyezkednek el, az egyik polaritásból a másikba tartanak. Na most, ha ez most mozgóképen mutatnám, akkor lehetne látni, hogy ezek az erővonalhurkok egyre növekednek, távolodnak. Tehát gyakorlatilag egy ilyen flare történt azon a mozgóképen is, csak az kint történt a napnak a szélén, tehát ott lehetett látni, hogy elemelkedik az anyag a nap felszínétől. Ez csak néhány kép, hogy ahogy a folt körbehaladta napon, október 17-től 29-éig, és azt is lehet látni, hogy erősen változott közben, és eközben produkálta. Tehát általában, hogyha a tapasztalati tény, hogy ha egymáshoz közel vannak az ellentétes mágneses polaritású foltok, és különösen, hogyha még ezek növekednek, akkor nagyobb valószínűséggel vannak nagy napkitörések. Ez a folt fejlődésének az összegzése, tehát itt lehet látni, hogy a területe az elérte a 2750-et is. 2750-50-ig megnőtt a területet. Ez a látszó napfelület milliomod részében van megadva, ezt az egységet használják a napfizikusok a foltok területének a mérésére. Tehát ebből mondható, hogy ez most egy szokatlanul nagy napfolt volt. És itt van az, hogy mit produkált ez a napfolt csoport a különböző sugárzásokban. A felső grafikon az a röntgensugárzásnak, a napból érkező, a teljes napból érkező röntgensugárzásnak az erőssége az 1-től 8 angströmig a piros, és a féltől 4 angströmig terjedő sávban a kék. Na most ezek nagyságrendek. Tehát ott a túloldalon lehet látni, hogy watt per négyzetméterben a belső fluxus. Tehát itt nagyságrendeket is változik az egyes napkitörések idején, tehát itt például, és itt vannak a beosztások, tehát a C, M és X, tehát ezek az X kategóriás flerek. Az idő az pedig október 20-ától november 10-ig terjed, tehát ez itt egy nap. Tehát ez itt a röntgensugárzás. Tehát látszik, hogy a napnak a röntgensugárzása erősen megnőtt, és különösen sok, nagyon tüskés, sok flare volt. Ez a sáv, ez a protonfluxus, amit a Föld közelében mérnek. A felső az 1 MeV, a piros a 10 MeV-nél nagyobb, a zöld az 50-nél, A kék az 50-nél, és a zöld a 100 megaelektron voltnál nagyobb energiai protonok. Tehát itt az egy MeV az nem, az egy viszony, az tulajdonképpen már átfed a napszéllel, tehát az állandóan van, de itt lehet látni egy sugárzás növekedést. Ezek a sávok pedig a földmágneses térnek a változásait mutatják, az alsó pedig a földmágneses indexet, Kp földmágneses indexet. Tehát látszik, hogy október 20-án volt egy kis mágneses vihar, meg itt volt egy kicsi nyugtalanság, de általában a földmágneses tér elég nyugodt volt ez idő alatt. Mivel ez október közepén volt, azóta most már novemberben vagyunk, tehát a foltcsoport visszatért egy körülfordulás után, a nap 27 nap alatt fordul meg a tengelye körül, tehát mikor visszatért, még fölismerhető ugye a nagy folt, meg a másik oldalon egy másik folt. Mágneses struktúra az még ennél is egy bonyolult rendszer. Látszik, hogy déli polaritások környékén ide furakodott egy északi polaritású foltocska, de sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé aktív, a területe is harmadára csökkent, úgyhogy ez már olyan sok vizet nem zavart. Úgyhogy az a szerencse egyébként, hogy tehát mivel olyan mennyiségű adatot közvetít a Solar Dynamics Observatory, hogy ezt a napfizikusok alig győzik, tehát rögtön megy az internetre az egész, tehát most körülbelül egy olyan 6 órás késéssel rögtön az összes észlelés meg lehet találni az interneten.
Közben lehetne egyet kérdezni?
Nyugodtan.
Ha ilyen nagy volt, akkor a földmágneses változás, az miért volt ilyen kicsi? Ez nem felénkült ez a... Tehát hogy a felek nem hatnak a földre?
Két ok lehet. Az egyik az, hogy amit mondasz, hogy nem direktben, nem találja el a Földet. A másik pedig, ha el is találja a Földet, nagyon függ attól, hogy ebben a plazma felhőben milyen irányú a mágneses tér. Ha ugyanolyan irányú, mint a földmágneses tér itt a magnetoszféra elején, akkor különösebben nincs probléma, hát egyszerre körülfolyja. Ha viszont ellentétes irányú a mágneses tér a plazma felhőben, akkor ott átkötődés történik, és akkor már bele tud zavarni a Földnek a mágneses terébe. Igen. Na most a napaktivitás mérőszámainál, akik érdeklődnek a ilyen földi hatások iránt, azok nagyon ismerik ezt a relatív számnak a meghatározását, amit annak idején 1848-ban Rudolf Wolf bevezetett. Itt a napfoltcsoportok számát, egyes napfoltok számát veszik figyelembe, és mindezt még, mivel a különböző nagyságú távcsövekkel különböző mennyiségű foltot lehet megfigyelni, egy ilyen statisztikusan meghatározott korrekciós faktorral beszorozzák. Na most ez például ahhoz vezet, hogy a legkisebb relatív szám az 11, hogyha K1, mert akkor az egy folt az egy csoportnak is számít, tehát akkor 10-szer a foltcsoportok száma plusz a foltok száma, tehát ez már 11. És ráadásul ez óriási szórást is mutat, és ezért különböző átlagokat használnak. Általában itt a Rudolf Wolf által összeállított relatív számok, ő visszamenőlegesen, tehát ő 1848-ban kezdte a megfigyeléseit, de a régi megfigyeléseket is földolgozta, tehát ez egy óriási munka volt, de a Zürichi csillagvizsgálónak a közleményeiben rendszeresen közölte ezeket a régi megfigyeléseket, és ilyen alapon állapította meg a 11 éves napfolt ciklusnak a létét. Most ez ennek a relatív számoknak az ábrája, a 13 havi simított napfolt relatív számok alapján. Ebből látszik, hogy ez egy meglehetősen szabálytalan valami. Egyrészt hosszúságra is a 11 év az azt jelenti, hogy 9-től 13-ig akármi lehet, és a napfolt maximumoknak a magassága is meglehetősen erősen ingadozik. Tehát itt van például az 5-től a 7-ig tartó napfolt maximum, ez az úgynevezett Dalton minimum, ami... hát ismert, és ez a jelenlegi napfolt maximum, amiről még lesz szó. mégpedig itt rögtön. Tehát ezen az ábrán rögtön látszik, hogy az egyik napról a másikra mekkora szórása van a napfolt relatív számnak. Tehát a zöld pöttyöcskék mutatják az adott napi relatív számokat. Az is látszik itt ez a bizonyos köz, hogy vagy nulla, vagy pedig, hát most a K az olyan 7-8 körül van, tehát ilyen 7-8 körül vannak a minimális relatív számok. Még egy érdekesség, hogy itt látszik egy zöld pötty 2014-ben. Tehát volt egy olyan nap, amikor egyáltalán nem volt nap, volt a júliusban. És ezeket egyes megfigyeléseket átlagolják, mondjuk egy hónapra. Ez már egy lényeg, a kék görbe, ez a havi átlag, ez már egy lényegesen simább, de még mindig erősen tüskés görbe, és általában a napfolt tevékenységnek a szintjére ezt a piros görbét szokták használni, ami egy 13 hónapos csúszó közepelés, úgyhogy a két szélső értéket az csak feles súllyal veszik figyelembe. Ennek alapján szokták megállapítani, hogy mikor van a napfolt maximum, vagy mikor van a napfolt minimum. Úgyhogy az, hogy mikor van maximum, vagy mikor van minimum, csak egy-másfél évre rá lehet megmondani pontosan. Itt még egy tulajdonságára fölhívnám a figyelmet a 23. napciklusnak, hogy borzasztóan lassan ért véget. Tehát a kutatók azok el voltak kényelmesedve, az előző 4 napfolt ciklus az mind olyan szabályos 11 év körül volt, mind lement, aztán utána kezdődött a másik. És itt is, ebben az időszakban jósolták, hogy 2006-ban majd eléri a minimumot, és akkor kezdődik a napfolt maximum, a következő ciklus. De a kutatók vártak, az előrejelzések azok is érdekesek, majd mutatom, és csak egyre csökkent, és nem akart megkezdődni a következő ciklus, úgyhogy végül 2008 decemberében érte el a legkisebb értéket a simított relatív szám, és akkor kezdődött ez az új naptevékenységi ciklus, és itt is hát kezdődött lassan az emelkedés, és itt már 2012 elején úgy tűnt, hogy elérte a maximumot, de én már akkor gondoltam, hogy itt azért lehetnek érdekességek, a nap az mindig kitalál valamit, úgyhogy most megint növekszik a relatív szám, úgy lehet, hogy most lesz végül maximum. Tehát ez az a bizonyos nullás relatív számú nap július 16-án, itt egyetlen egy foltocska nincs a napon, pedig most maximum van. És ez volt az első előrejelzés 2007 áprilisában, hogy nem, először a előrejelző csoport életében nem tudtak egyenségre jutni. Volt pontosan fele-fele, 12 tagú csoportban 6 egyiket mondta, 6 a másikat, és egyik egy viszonylag gyorsan növekvő és hasonló nagyságú maximumot jósolt, a másik egy lassabban növekvő és alacsonyabb maximumot. Aztán később, amikor már ugye egyre lassabban ugyan, de lecsökkent a naptevékenység, akkor már egy ilyen görbét jósoltak előre, tehát egy későbbi és kisebb maximumot, és a jelenlegi valóság az hát majdnem, de azért elég jól közelít ehhez a görbéhez. Úgyhogy minél jobban előre haladunk, annál jobban tudjuk megjósolni azt, hogy mi lesz, rövidebb időre könnyebb. Most, hogy nem teljesen példanélküli a mostani alacsony napfolt maximum, arra itt van ezek az előző ciklusok. Itt lehet látni, amit mondtam, hogy az előző 4 az meglehetősen egyforma volt, mind itt ért véget. Ez mind a minimumra van összecsúsztatva ezek a napfolt görbék. Látszik, hogy különböző magasságúak, ugyan, de nagyjából hasonló időben hasonló lefolyásúak. Egyedül ez a lila, a 23-as ciklus az, amelyik szokatlanul hosszan itt elhúzódott. Tehát ahelyett, hogy ahogy várták volna, 11 év múlva eljutott volna a maximumig, jóval tovább húzódott, tehát 12 és fél évre. Viszont ekkor elővették a kutatók a régi megfigyeléseket, és találtak mondjuk a 12-es, 14-es, 16-os görbéket, amelyek alacsonyak, és jobban hasonlítanak a mostani maximumhoz, amelyiket a piros görbe mutat. Tehát itt lehet látni, hogy ez a piros görbe eleinte úgy nagyjából a zölddel ment párhuzamosan, tehát az a 1902 és 13 közötti napfolt maximum, de mostanában már inkább az 1878-1890-es 12. napfolt maximumhoz hasonlít, bár most már ettől is elszakad, és jobban emelkedik, mert itt az elég közönséges volt, hogy egy maximumnak ilyen több csúcsa van, két csúcsot azt szoktak megkülönböztetni, de ezeknél az alacsony maximumoknál több is megfigyelhető. Tehát a lényeg az, hogy most éppen napfolt maximum idején vagyunk. De a relatív számokkal van egy probléma, hogy mivel a relatív számok, hát a kutatók nem voltak nagyon megelégedve, hogy hogy nincs elég hosszú idősor, mert az, hogy eddig mindössze 24 nap volt maximum van, ez a földi hatások kutatásában kevés, és ezért 1998 előtt két kutató, Hoyt és Schatten, az egy másik relatív számot is vett, az úgynevezett csoport relatív számokat. Ez könnyebben megállapítható, mert csak azt kell nézni, hogy nem úgy, mint a Wolf relatív számnál, hogy az egyes foltokat is külön kell venni, hanem csak a csoportok számát kell megnézni, és ezt esetleg szövegből is ki lehet szedni régi megfigyelésekből. Itt van a képlet, hogy a csoport relatív szám az adott megfigyelő korrekciós faktora, és az általa megfigyelt csoportok száma. Ezt összegzik, elosztják a megfigyelők számával, és ez a 12-es faktor ez azért van, hogy nagyjából összehasonlítható legyen a Wolf-féle relatív számmal. És mostanában jelent meg, tehát idén augusztusban jelent meg a Space Science Review-nek az online változatában az, hogy a relatív számoknak az egyenletessé tétele, ami már egy évek óta folyó munka, az annak a végleges eredményeit közölték. Tehát ez bizonyos dolgokat rendbe rakott a naptevékenységgel kapcsolatban. Itt a két főszereplő, a Rudolf Wolf, aki a relatív számokat kitalálta, és Leif Svalgard, aki egy érdekes figura, mert 1980 és 2004 között nem publikált. Azelőtt felfedezte a napszélnek a szektorstruktúráját, és egy csomó jó cikke volt, aztán elment az iparba, fölnevelte gyerekeit, pénzt keresett, és most megint visszatért, és cikkeknek százait publikálja, és nekiállt egy nagy munkának, a relatív számnak a rendbehozására. Tehát ez a Wolf-féle relatív szám és az előtte következő, az Eddie által kimutatott Maunder minimum, amikor alig volt naptevékenység, ez a relatív számok, ezek pedig a csoport relatív számok, amit Hoyt és Schatten meghatározott, a havi közép és a simítás. Tehát ebből két dolog látszik. Egyik az, hogy a Maunder minimum az jó kivehető, a másik pedig egy ilyen növekvő trend, hogy a jelenlegi időszakban a naptevékenység magasabbnak látszik, mint volt az 1750-es időszakban. Viszont a Svalgardék vizsgálatából az derül ki, hogyha szépen így összehozzák a néhány ilyen alapvető megfigyelőnek tehát hosszú távú, megbízható megfigyelőnek az adatait, hogy ez a növekedés, amit itt a régi adatokban mutat ez a két görbe, akkor az kiegyenlítődik. Tehát tulajdonképpen nincs olyan erős maximum jelenleg. Tehát a naptevékenységnek a szintje az nagyjából egyforma. De hogy miért érdekes? Mindjárt, akkor most egy kicsit gyorsítunk. Tehát ez azért érdekes, mert a naptevékenységgel, tehát a napfolt számokkal párhuzamosan változik például a napállandó, amely elég bonyolultan, de a földi klímát is meghatározza. Itt egyesek a datum minimumot egy ilyen lehűléssel hozzák össze, amikor kicsi volt a naptevékenység, de ugyanilyen hasonló lehűlés ebben az 1950-es években is tapasztalható, amikor viszont magas volt a naptevékenység. És hát mindez hatással van a Földnek a környezetére. A napfoltokkal sok mindent összekapcsoltak már. Most csak néhány gyorsan át a bolygókra való hatásról néhány szót, hogy amely bolygónak van mágneses tere, az a napszéltől megvédi a bolygót, és érdekes kölcsönhatásokba lép a napszéllel. Nem minden bolygónak van mágneses tere. Tehát ennek a kölcsönhatásnak egy szép példája a sarkifény, amiről Illés Erzsi egy nagyon jó cikket közölt a Meteor című lapban. És mágneses tere a nagy bolygóknak van, valamint a Merkurnak valamennyi. Ez a Merkur magnetoszférája, tehát két olyan bolygó van, amelyiknek nincs magnetoszférája, a Vénusz és a Mars. Ott a napszél közvetlenül a felső légkörrel lép kapcsolatba. A Mars esetében egy kicsit a helyi mágneses terek, azok tudják egy kicsit bonyolítani a dolgot. De akkor gyorsan átmegyünk ezeken. A nagy bolygókon, Jupiteren, óriás bolygókon, Jupiteren, Szaturnuszon ott jól megfigyelhető sarkifény is. Tehát ezeknek óriási magnetoszférája van és erős mágneses tere. Szaturnuszon szintén jól látható a sarkifény. Itt még az az érdekes, hogy a Jupiter esetében a Jupiter holdakon átmenő erővonalaknak a talpontja így jól látható a sarkifényekben. A holdakból felszabaduló anyag hatására. Az Uránusz és a Neptunusz esetében meg egy nagyon, nagyon nagy hajlásszögű dipolja van a bolygóknak, és eléggé nem is centrikus. Üstökösöket is bántja a napszél. Először az üstökös csóvák alapján gondoltak a napszél jelenlétére, és végül is a napszél valahol itt a bolygórendszeren kívül, tehát itt 100 csillagászati egységre véget ér, és a Voyager űrszondák innen küldik már a méréseket. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.
Megköszönöm a számomra, de gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon sok újra tartalmazó előadás. Megkérem Illés Erzsébetet, hogy szíveskedjék az újabb eredmények naprendszer kutatásában című előadását megtartani.
A következő előadás Illés Erzsébet újabb eredmények a naprendszer kutatásában.
Tisztelt hallgatóság! Jelenleg nagyon sok bolygó körül van szonda hosszabb ideje. A mostani előadásban a közelmúlt legizgalmasabb eredményéről próbálok beszámolni, és aztán a végén, ha lesz idő, akkor a nagy bolygóknak a légkörükkel és magnetoszférájukkal kapcsolatos legújabb eredményeket említeném meg. Az üstökösökkel kapcsolatos eredmények két helyről származnak, az egyik a Mars közvetlen közeléből elhaladó Siding Spring üstökös, a másik a Rosetta által meglátogatott Churyumov-Gerasimenko üstökös. A Mars mellett 2014. október 19-én elhaladt egy az Oort felhőből éppen beérkező üstökös, amelyik nagyon friss és nagyon sok illóanyagot tartalmaz. Ez már önmagában is nagyon érdekessé teszi, de az, hogy az emberiség írott történelme óta földtípusú bolygókhoz ennyire közel nem repült még el üstökös, és a Marsnak van légköre, és egy ilyen új üstökösnek akár 300 ezer kilométer átmérőjű légköre, kómája is lehet. Ennek a két égitestnek a találkozása, ami nem ütközés, hála Isten, hanem csak a légkörök kölcsönhatásában nyilvánul meg, ez annyira érdekes a légkörkutatók számára és a magnetoszféra kutatók számára, hogy milyen változások jönnek létre. Számítani lehetett rá, hogy a Mars körül keringő rengeteg szonda, most már nagyon sok van ott, négy körülötte, kettő vagy három a felszínén, amelyik még méréseket küld, és közben néhány nappal korábban érkezett meg az USA-nak, a NASA-nak a MAVEN és a MAVEN, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, és az indiaiaknak egy szondája, amelyikek éppen a légkörnek a vizsgálatára érkeztek a Mars környezetébe. Ezért nagyon izgalmas volt számunkra, hogy mi lesz. Na most várták, hogy a szondák pályáit megváltoztathatja a sűrűségnövekedés, meteorveszély meg egyéb problémák miatt, és ezért a szondákat úgy irányították, hogy a túloldalon legyenek akkor, amikor az üstökös megérkezik. Eredmények még nem nagyon vannak, mert ugye néhány napja, egy hónapja történt az egész, de az első eredmény nagyon érdekes, hogy a Mars Expressen elhelyezett Marsis radar, ez egy radar, az elektron sűrűség növekedést észlelt a Marson, ugye ahogy az éjszakai, vagy a üstökössel ellenkező oldalról átment a üstökös oldalra, ott mérte ezt a nagyon erős, több nagyságrendű sűrűség növekedést, mégpedig sokkal kisebb magasságban, mint a fő elektron csúcsnak az értéke. És amikor a következő pályán újra visszaért, akkor már nem volt semmi. Tehát a Mars légkörében a csóvából becsapódó porszemcsék egy nagyon erős ionizációt hoztak létre, amilyet a Földnél is ismerünk, a legalacsonyabb ionoszféra csúcs, ezt a becsapódó mikrometeoritok hozzák létre, tehát egy ilyennek a kimutatása lehetséges volt. Más eredményről nem tudok még ebben a vonatkozásban, nem is olyan egyszerű a méréseket kiértékelni, amik ott vannak, de egyrészt az üstökös anyaga egy nagy légsűrűséget hozhatott létre a maga lökésfrontjával, másrészt anyag maradhatott a Mars légkörében az üstökösből, tehát ilyen értelemben a mérések érdekesek lesznek. A másik eredmény a Rosetta szonda érkezése a Churyumov-Gerasimenko üstököshöz. Egy sorozat, hogy nagy távolságból miket mért, és ez a legérdekesebb, egyik legérdekesebb kép, hogy látszik, hogy az üstökösnek az aktivitása az nem egyenletes az üstökös körül, nem tudom, hogy nem takarok el mások elől, hanem csak bizonyos irányokba megy. Nagyon furcsa alakja van az üstökösnek, és a legkeskenyebb résznél, a nyakánál volt a legnagyobb intenzitás. Az alakjáról néhány kép, hogy néz ki. Itt most látjuk, hogy mennyire vékonyra elkopott a nyaka, vagy eleve összeütközött, nagyon kicsi sebességgel összeragadt ez az üstökös, és eleve itt egy valami az ütközés következtében egy összeragadás, nem is ütközés ez, összeragadt, hogy eleve vékony lehetett, amit még aztán hát az aktivitás különösen még vékonyít. Amitre már is fölhívnám a figyelmet, hogy milyen durva felületű az üstökös általában, és milyen fantasztikusan sok por van ebben a nyakrészben. Itt közelebbről látjuk a nyakrészt, meg az két üstököst. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen kemény sziklának néz ki az üstökös teste maga bizonyos helyeken, és az a rengeteg por itt különösen nagyon látszik. De másút is. A leszállást a kisebbik részen a fejen próbálták megcsinálni, Ezt is valószínűleg olvasták már, hogy nagyon pontosan sikerült a leérkezés, de fölpattan többször is, ezért most ebben a pillanatban nem tudják, hogy merre lehet. Valószínű, és mindenképpen egy árnyékban lévő részen van. Amiket a közelképeken látunk, az háromféle dolog. Fantasztikus sok por van mindenütt a felszínen. De nagyon látszik a sziklás szerkezet, ami kilóg a por alól, tehát nem egyenletesen van beborítva. Ez a por nagy valószínűséggel a kiáramló anyag hatására felkerülő apró részecskékből van, amivel kosszal tele van a légkör, és az aztán visszapotyog, annak ellenére, hogy a gravitációja nagyon gyenge ennek a picitesnek, de mégis nagyon nagy mennyiségű visszapotyog, és mint a hó betakar mindent, ami látszik. Néhol még esetleg a pornak a megfolyása is, vagy porlavina jelleggel, de hát persze itt nem lehet nagyon lavináról beszélni olyan értelemben, mint egy nagy gravitáció égitestről. A másik nagyon érdekes dolog a kő, a rengeteg kő a felszínén, ami azt jelenti, hogy nagyon vagy potyog is, esetleg a nyak részről akár le is potyog, ha szabaddá válik, elszabadul, mert a cementáló anyag, ami kimegy belőle a jegek, eltűnnek belőle, és akkor egy eredetileg, amikből összeállt apró kövecskékből, vagy nem tudom, keményebb, amiket, tehát a hógolyó elképzelés, hogy az üstökösök egy hógolyó szerkezetűek egyenletesen eloszolva bennük a por, ez azért nem egészen stimmel. Mindenképpen, mintha több kemény lenne közöttük, ezeket mutatják ezek a kiállókövek, tehát ott mindenképpen vagy az erózió nehezebben tudta kivinni az anyagot, és ott maradt egy keményebb darab, ezt is földről is ismerjük, hogy ilyen tud lenni, hogy kipreparálódik, vagy valahonnan, máshonnan leesett olyan esetekben, amikor ilyen nagyon merev a terep. A szikláról beszéltem, itt a köveket még, a szikláról az előtte beszéltem. Amiről szeretnék, hogy egy ilyen testnek az alakja nagyon furcsa, tehát krumpli, súlyzó krumpli alakú, igazából ennek a gravitációs tere nagyon különleges. Ezt a kisbolygók megközelítésénél és az Eroszra való leszállásnál láttuk, hogy milyen probléma. A gravitációs centrum valahol itt van a közepén, és a gravitációs tér olyan, hogy előfordul, a Phobosnál számolták ki, hogyha egy normál földi ugrással az ember ugorna ennek a felszínén, akkor 180 km magasra jutna el. És egyáltalán nem biztos, nem erre merőlegesen esne, mert lehet, hogy akkor már egész máshova. Valószínűleg ez a szonda is, amikor fölpattant, akkor ilyen okok miatt került ilyen furcsa helyzetbe. Hát a leszállás, és az egyetlen kép, amit én láttam, ezt a kis szondát, a filét oda montírozták, hogy körülbelül itt lehet, sötétebb helyre került, árnyékba lévő helyre került, és ezért nem tudta a méréseknek nagy részét végrehajtani, de azért 60 óráig még mindig mért, és ezt a képet küldte, ami megint a környezetnek egy fantasztikus, kemény, sziklás szerkezetét mutatja, ami borzasztóan össze van törve. Nyilván ez víz, jég, vagy más jegek, vagy a víznek, meg másoknak a keverékéből összeállt jegek lehetnek, amik nagyon törékenyek, tehát az ütközések mindenütt millió törést hozhattak létre a felszínén. Ennyi az, amennyit az üstökössel kapja, nem? Mert nagyon érdekes, itt egy másik üstököst mutatnék, ugye láttuk ezt a képet, hogy egy irányba vannak a dolgok, vannak az aktivitási csóvák. A heli üstökösnél jöttek rá, korábban azt hitték, hogy hógolyó, minden irányba diffundál, jön ki a gázanyag, és az hozza ki a porszemcséket. És kiderült a helinél, hogy csóvákba jön ki a por, nem mindenütt, és néhány üstökös, későbbi üstökösöknek a vizsgálatával oda konkludáltak, hogy a felszínnek csak 4-5%-a aktív, ahonnan gázkiáramlás van, és nagyon fekete a felszín, mert ahogy a jéganyag elszublimál, ott hagyja a port, amin a ronda fekete. És azokon a területeken, hogy mi lehet, ami miatt ott aktív, és a többi miért nem, azt nem olyan nagyon lehetett tudni, még elég nagy távolságra közelítették meg a helit. A Hartley 2 üstökösnél látszott már ez a súlyzó alak. Én akkor még azt hittem, hogy ez három részből áll össze. Most már ennél az üstökösnél látom, hogy ez a nyaganyag egyszerűen összegyűjti a port. És lehet, hogy a Hartley 2-nek a nyaka is azért ilyen, mert emiatt a fura gravitációs tér miatt a nyakrészbe gyűlik össze a por, tehát nem három részből tevődhetett össze, hanem kettő, ahogy az elején a Churyumov-Gerasimenko üstökössel kapcsolatban mondtam. A heli üstökösnél próbálták azzal magyarázni a csóvákat, hogy a kráterek, mint kis csészék, a kiáramló gázokat, kiáramló csóvákat fókuszálják, és azért jönnek létre ilyen csóvák, mert ezek a fókuszálások hozzák csak létre, tehát egyenletesen aktív az üstökös, de fókuszálódnak a csóvák. Most ennél az üstökösnél látjuk, hogy tényleg van fókuszálódás, ahol itt ilyen nagy a görbülete az üstökös felszínnek, ott nagyon jól látszik, de látjuk, hogy ettől függetlenül vannak csóvák, amik viszont, tehát a csóva nem csak attól jön létre, hogy fókuszálja egy görbült felület a csóváknak az irányát. A két üstökösnek, ez az Almár Ivánnak a gondolata, hogy a két üstökösnek az ilyen egyszeri jelenléte nagyon felhívja a figyelmet két dologra. A kisbolygó veszéllyel kapcsolatban. Tudnilik, hogy ha egy új üstökös jön, aminek nem ismerjük még nagyon a pályáját, akkor a védekezés lehetősége sokkal kisebb nem lehet. Későn ismerik fel, Siding Springet szerencsére egy évvel előbb már fölismerték, meg fölfedezték, és ezért a pályáját viszonylag jól ki lehetett számolni, de semmiképpen nem olyan jól, és semmiképpen nem áll rendelkezésünkre annyi idő, mondjuk ha a Földnek neki akarna ütközni egy ilyen üstökös, hogy tudjunk egy szondát tervezni, elindítani, oda juttatni, vele együtt repültetni, hogy esetleg valamit lehessen csinálni, hogy a pályáját egy kicsit megváltoztassuk, hogy elkerülje a Földdel való ütközést. Tehát ez arra hívja föl a figyelmét az egész emberiségnek, hogy a megfigyelő hálózatok folyamatos működése, hogy észrevegyék az új üstökösöket, amik ilyen váratlanul jelennek meg a naprendszer belsejébe. Feltétlenül fontos, hogy folyamatosan működjenek, és ezt a döntéshozóknak is tudomásul kéne venni. A másik dolog pedig, hogy a Rosetta eredményei fölhívják arra a figyelmet, hogy a filé nem csak hogy sikeresen le lehet szállni egy üstökösre, ha már tudjuk a pályáját, tehát ha el tudunk indítani egy olyan szondát, amelyik olyan rakétát visz, ami annak a pályáját egy kicsit meg tudja változtatni, az borzasztó fontos, hogy sikeresen leszállt, tulajdonképpen megoldható a feladat, és szükséges ezt is tovább csinálni, hogy például, amit meg kell oldani még, hogy biztonságosan állva tudjon maradni, tényleg az, hogy a filé odaszállt le, ahova kell, ez már egy nagyon nagy eredmény, és nagyon csodálatos, de nem tudott állva maradni. Tehát, hogy milyen alakot, milyen technikát, milyen dolgot kell csinálni, mint például a szovjetek csinálták a Kejfel Jancsi szerkezettel a Venera szondáknál, hogy vajon egy ilyen kis gravitációjú égitesten működik-e az is, és a másik, hogy az energiaellátása ne csak a naptól függjön, mert ha véletlenül árnyékba megy, akkor megint nem tudnak mit csinálni. Lejárt a 20 percem? Vagy két mondatot még mondhatok. A bolygó magnetoszférákkal kapcsolatban vannak érdekes eredmények, és talán az egyik legérdekesebb a globális felmelegedéssel kapcsolatban, hadd mondjam, hogy a Schumann rezonancia megfigyelése borzasztó fontos. Sopronban van a világ leghosszabb Schumann rezonancia megfigyelése intézetünk másik részében, és ez különösen fölhívja a figyelmet arra, hogy ezt a kutatást nagyon fontos tovább folytatni. Tudnilik, a Schumann rezonanciák megfigyelésével ez nagyon pontosan meghatározható a Föld globális hőmérséklete. És azért pontosabban, mint a mérések átlagolása, mert az eloszlása a kontinenseknek a Földön borzasztó aszimmetrikus, és nem lehet mindenütt egyenletesen ezeket a dolgokat mérni. A mérések átlaga nem lesz olyan pontos, mint amit a Schumann rezonancia mutat, a villámok keltette hullámok, álló hullámok, amik a talaj és az ionoszféra közötti vezető rétegben, tehát a talaj és a ionoszféra közötti térben mozognak, és a pillanatnyi hőmérsékletől függ, ezeknek a nem tudom micsodája, nem is az a lényeg. Tehát pontosan meghatározható a hőmérséklet, és a globális hőmérséklet, meg az, hogy egyáltalán van-e itt növekedés, meg ilyenek, azt lehet, hogy ezzel pontosabban lehet mérni, mint amit a mérések átlagai mutatnak. És amit még nagyon fontos kiemelni a légkörrel kapcsolatban, a földi légkörrel kapcsolatban, ugye ez az egyetlen bolygó, ahol az óceán légkör kölcsönhatást tanulmányozni lehet, mert sehol nincs ilyen nagy felszínű folyadékréteg, álló folyadéktest. És az utóbbi időben nagyon rájöttek arra, hogy az óceáni áramlásoknak a tulajdonságai, az óceánok áramlásainak a megzavarása a kontinensek által, hogy mindenütt útba vannak, és emiatt az áramlások akadályozva vannak, és nem tudnak átjutni, mint például az égeleszt áramlás Afrika déli csücskénél, hogy ezek mennyire befolyásolják, hát annak köszönhetjük a golfáramot, és azt, hogy Európában ilyen nagy magasságig élhetnek emberek. De hogy az Atlanti óceánnak az északi részén lévő áramlási rendszer mennyire lényeges a hőmérséklet változása szempontjából, egyrészt azért, mert az óceánok kapcsolatai, itt például a jeges-tenger és az Atlanti-óceán kapcsolata hogyan változik, mi zavarja az Északi-óceánba folyó nagy folyóknak a vízhőmérséklete, hogyan változik. Annyira komplikált, hogy egyszerűen az ember el nem tudja képzelni, hogy egy egyszerű modell ezt normálisan le tudja írni. És ezeknek a vizsgálata az utóbbi időben nagyon előre haladt, és nagyon sok mindent meg lehetett állapítani, hogy itt zavarja, ott zavarja, amott zavarja, és ezeket bele kellene építeni a modellbe, és az nagyon nehéz. A másik nagyon érdekes dolog a légköri folyóknak, légköri folyamoknak a felfedezése, hogy a vízgőztartam mérésével meg lehetett állapítani, hogy bizonyos tengerrészek fölött, például a golfáram fölött, mint egy gőzfüggöny emelkedik föl, nagyon nagy mennyiségű víz, nílusnyi mennyiségű folyadékot tud tartalmazni egy ilyen légköri folyó, és például éppen most ebben az évben olvastam róla, hogy az nyugat-európai óriási nagy esőzéseket egy-egy ilyen óriási légköri folyónak a megérkezése és lezuhanása váltotta ki. Tehát nagyon nagy fejlődés van a légköróceán kölcsönhatásának a vizsgálatában, és nagyon nagy feladat elé állítja a modellezőket. Köszönöm szépen a figyelmet!
A következő előadás Keresztúri Ákos, bolygóméretű nyomozás, klímarekonstrukció a Marson.
Tisztelt hallgatóság, üdvözlök mindenkit! Amiről beszélnék az, hogy milyen munkamódszerek jöhetnek szóba itt a környezetrekonstrukció, vagy klímarekonstrukció szempontjából, milyen morfológiai indikátorok vannak, milyen mineralógiai indikátorok vannak, és aztán tulajdonképpen az eredményekről, ami manapság sejthető. Tehát itt most sok olyan információ fog elhangzani, ami nem a saját eredményem, hanem a projektben együtt dolgozó kutatóktól származik, de benne lesz természetesen saját munka is. Röviden a munkamódszerekről, adatnyerés, tudjuk, hogy mik az alapvető információforrások, távérzékeléses adatok, főleg morfológia, ugye alakzat, kinézet, topográfia, meg hiperspektrális ugye adatok, amelyek alapján ásványcsoportok, domináns ásványok határolhatók le, vagy becsülhetők meg, és ebből ugye valamilyen durva közelítés adható a kőzet jellemzőkre. Ugye természetesen in situ megfigyelések lentről, ugye amikor laborok, a roverek vizsgálják a felszínt, valamint a marsi meteoritok, illetve szimulációk, meg földi megfigyelések. Ez alapján mit lehet csinálni? Az ember tud mindenféle dolgot modellezni, mondjuk az egykori vízfolyások viselkedését, vagy hogy mennyi jég lehetett ott, az mit csinált. Ásványok azonosítása alapján tud a bennük lévő víztartalomra becsülni mondjuk, vagy például keletkezési hőmérsékletre, hőmérséklet intervallumokra, ez ugye durva becslés, tudjuk, hogy ez nagyon sok mindentől függ, és a földi laborokkal természetesen ezeket kontrollálják valamennyire. Most akkor nézzünk néhány ilyen példát. Morfológiai indikátorok, hát a leghíresebbek ugye a vízfolyásnyomok, ezeket mindenki ismeri a Marson. Hogyha megvizsgáljuk ezek morfológiáját, akkor meg tudjuk becsülni, hogy kb. Mennyi anyag hiányzik teljesen például egy folyóvölgyből, a kierodált térfogat mekkora. Ha alul találunk kis medreket, akkor a legutolsó bevágódás bevágódás során láthatjuk, hogy milyen mélyre ment a folyóvölgy. Ebből tudunk mondjuk konkrétan egy nedvesített szelvényt becsülni durván, amiből pedig egy vízhozam is valamennyire becsülhető. Ha megnézzük mondjuk a keresztprofilok mellett a hosszanti profiljaikat a marsi folyóvölgyeknek, akkor ott is nagyon sok érdekesség van. Léteznek ugye ilyen domború profilok, amelyek úgymond nem egyensúlyi profilok a földi nomenklatúra alapján, ahol ugye nem volt elég idő ahhoz, hogy az erózió meg az akkumuláció az valamennyire egyeneshez közeli, vagy inkább ilyen homorú profilt hozzon létre, és hát vannak ilyen érett profilok is úgymond, amelyek pedig arra utalnak, hogy relatíve ez az aktivitás, vagy a egyensúlyi játék ugye a erózió depozíció között, az valahogy egy egyensúlyi állapot közelébe jutott. Hogyha ilyen szempontból megvizsgáljuk a folyóvölgyeket, akkor nagyon sok érdekességet találunk. Itt most egy speciális példa. Kétfajta völgy típust lehet lehatárolni, ez konkrétan a Salbatana Vallis nevű áradásnyom mentén lévő oldalágaknak ilyen hosszanti szelvényeit mutatja, erős függőleges torzítással. Ez egy jó példa közülük az egyikre. A dolog lényege, hogy míg a felső szakasz közel viszintes, itt láttunk egy ilyen részt, addig az alsó szakasz az nagyon erősen bevágódik, meredek lesz és kimélyül. Tehát ez a felső közel viszintes szakasz, picit lejt persze, és ez az erős torzítással, ez a bevágódó mély alsó szakasz. Láthatjuk, hogy tipikusan ez a kettősség megfigyelhető náluk, ami arra utal, hogy két különböző vagy különböző környezeti állapotban jött létre ez a két folyószakasz, vagy pedig különböző anyagban, litológiájú közegben képződött. Ha megnézzük a kráter sűrűség eloszlás alapján becsült keletkezési korukat, akkor látjuk, hogy picit el is térnek, ugye ez felső szakasz. A felső szakasz az egy picit idősebb, mint az alsó szakasz, bár igazából a különbség nem olyan nagy közöttük, ennek technikai okai vannak, mert nem igazán lehet jól mérni. De ez arra utal egyrészt, hogy egy területen egymástól független, hát valamilyen szinten összekapcsolódó, de messze lévő folyóvölgyeknél hasonló morfológiai szakaszpárok vannak, ez arra utal, hogy valami regionális folyamat alakította ki ezt a különbséget, és hát ez a Mars fejlődésének ismeretében elképzelhető, ugye az lehet, hogy korábban ugye egyfajta, később meg egy másik fajta állapot volt, és ez a fiatalabb, későbbi állapot, ez hozta létre ezeket a meredekebb alsó szakaszú részeket. Ugyanígy érdemes a vízfolyásnyomoknál a morfológiából kiindulva megpróbálni megbecsülni a vízhozamot, meg az aktív időszakot. Ugye megnézzük, mennyire gólit hiányzik, aztán a lerakódott térfogatban mennyi halmozódott fel, és becsülünk a lejtőszög keresztelvény alapján valamilyen vízhozamot, a csökkentett marsi gravitációt figyelembe véve, meg még hordalék transport rátát, igazából ez egy nagyon-nagyon hasracsapásos jellegű dolog még manapság, már vannak rá elvi közelítések, tehát megvan a módszer elvi háttere szépen leírva, csak hogy megbecsüljük, hogy a különböző bemeneti paraméterek konkrétan mekkorák, ahhoz még nincs elég észlelési adat. Tehát a módszer működik pontosan, de a beviteli, a bemeneti adatok annyira bizonytalanok, hogy nem tudunk valami fix eredményt kapni. Ez mutatja azt például, hogyha a későbbi előadásban talán elő fog kerülni a Curiosity leszállóhelyének a közelében lévő Pease-Wallis folyásnyom, ami a kráter meredek lejtőjén van, és alatta ugye egy ilyen üledékes legyező, ahova lerakta a hordalékot. Hogyha erre megnézzük ugyanezeket, és megbecsüljük a különböző paramétereket, akkor kijön az, hogy igazából egy ilyen vízfolyásnyom létrehozásához, ami nem olyan nagy, de azért jelentős, tehát nem elhanyagolható, nem hónapok, évek, valami ilyesmi időskála kell, hanem tulajdonképpen néhány nap alatt létre tud jönni, ami meglepően rövid. Egy kicsit túl rövid. Lehet, hogy tényleg így van, de túl rövid. Ugyanakkor, ha az ember másfajta bemeneti paramétereket használ, mint mások, más szerzők, akkor sokkal hosszabb időszakot is kaphat. Tehát tulajdonképpen itt van egy nagy bizonytalanság abba, a szép módszer ellenére, hogy hogyan lehet ezt használni paleokörnyezet rekonstrukcióra. Ha a morfológiánál tartunk, akkor mindenképpen a jeges alakzatokat is kell vizsgázni, ugye mennyi jég volt ott egykor, és hogyha megnézzük, hogy az hogyan ment el térben, mondjuk hogyan vannak ezek a olvadás vagy szublimációs nyomok, akkor abból tudunk becsülni valamit arra, hogy miért, hogyan olvadt meg, vagy szublimált el. Néhány érdekes példa, ugye sokat vizsgálják a pólussapka alsó részén lévő olvadás nyomokat, illetve az általuk létrehozott mindenféle képződményeket, ezekből a déli féltekén, a Dorsa Argentea formációnál van sok folyásnyomok, ezek az földi eszkerekre hasonlító ilyen kanyargó domborulatok, ugye jég alatti folyás által valószínűleg lerakott hordalék nyomok, ilyen holt jégtömbök helyei, ahol beomlott a felszín, stb. De az északi pólus sapkánál is van ilyen hasonló alakzat, bár kevesebb morfológiai érdekességgel. Ugyanígy vizsgálják a káosz területeket, ahol ugye valamilyen felszín alatti jég olvat meg, bár sokféle modell van, le van a hidratációs modell, de a legelterjedtebb a jég alapú modell, hogy megolvadt a jég, és akkor berogyott az egész, ugye kifolyt a víz. Ezeket is lehet különböző modellekkel közelíteni. Itt akkor arra kap nagyjából az ember becslést, hogy milyen időtartam alatt és milyen hőmennyiség hatására olvadhatott meg az a jég. Ez megint valamilyen szinten a környezeti paraméterek becslésében segít. A vulkánok lejtőin is vannak ugye vízfolyásnyomok, ezek az ott lévő jég által megolvasztott anyagból keletkezhettek. Ez is valamilyen szinten durva közelítést tud adni néhány dologra, például az ott felhalmozódott jég és megolvadt vízmennyiségére. Vagy nagyon érdekes, közepes szélességű területeken, itt a piros jelzi azt, sok olyan kráter van, amelynek a törmelék terítőjén vízfolyásnyomok akadnak. Feltehetőleg itt az történt, hogy ugye a robbanás során visszahulló forró törmelék megolvasztotta az ott lévő jeget, és az folyt le. Ezek jellegzetes zonális eloszlást mutatnak, olyan közepes szélességen vannak nagy gyakoriságban, ami ugye jól egybeesik azzal a marson megfigyelhető közepes szélességű jeges poros réteggel, ami egy zonális képződmény, és ez arra utal, hogy mondjuk megbecsüljük a kráter korát, akkor meg tudjuk mondani, hogy abban az időszakban itt jég lehetett, amire ráhullott a forró törmelék. Tehát, ha 35 fokos szélessége jég volt, akkor ez valamilyen információ a klíma rekonstrukcióra. Meg lehetne még sokat beszélni ugye a sárfolyásokról, amelyek tipikus hitettség és kor lejtőszög szerint csoportosulnak a Marson, ez egész ilyen recens dolgot tesz lehetővé. Ha pedig a morfológiai alakzatoknak a eloszlását nézzük, akkor kijön egy tűrhető zonális rendszer, ugye a pólussapkák, meg az alattuk lévő réteges üledékek, amelyek nagyon jó szedimentológiai rekordjai tulajdonképpen az utolsó mondjuk néhány százmillió évnek, vagy inkább egy milliárd évnek, ugye jeges porlerakódás, tónyomok csak alacsony szélességen, hát ezek valószínűleg akkor besugárzásos eredetűek, közepes szélességen pedig sok minden érdekesség van, főleg ez a fiatal por és jég, ebből jönnek a sárfolyások, és így tovább, de ezek alatt vannak ugye eltemetett jégtartalmú testek, amelyek gleccsereként időnként valószínűleg megindulnak, illetve vannak ugye az Olympus, vagy a Tarsis-hátság területén lévő vulkánok északnyugati lejtőjén lévő idézőjelben trópusi gleccsernyomoknak nevezett dolgok, amelyek szintén egy zonális, éghajlatfüggő dolgot képviselnek. A másik nagy csoportja az egykori indikátoroknak, ugye az ásványtan indikátorok. Ugye, hogyha megnézzük általánosságban, akkor mondhatjuk, hogy ugye sok, főleg mafikus ásványok vannak a Marson, metamorfózisnak tulajdonképpen nem látszik nyoma, viszont másodlagos ásványok ugye szép számban előfordulnak. Itt látunk egy listát az eddig azonosítottak közül, részben keringési pályáról végzett mérések, részben pedig felszíni vizsgálatok alapján. Tehát nagyon szépen bővül gyakorlatilag annak a listája, ahány ásványt sikerült azonosítani. Persze nagy kérdés, ezek mennyire ugyanazok az ásványok, amiket itt írunk, főleg mondjuk egy agyagásványnál ott mi lehet itt valóságban gyakorlatilag. Amilyen szempontból megjegyzendő mindenképpen, de majd a végén lesz egy ilyen kis áttekintés, hogy nincs ugye globális lemeztektonika a Marson, ezért például nem nagyon van metamorfózis, olyan értelemben, mint a Földön, de ezzel lehet vitatkozni, de annyira nem várható, és ha történt is, akkor nem nagyon várható a felszínen az átalakult anyag, mert akkor az ott van valahol nagyon mélyen, ugye, mert nem volt globális anyagkörforgás. Ezzel összefüggésben nagyon idős anyagokat vizsgálhatunk, majd látjuk, mostanában úgy néz ki, nagyon érdekes dolog, hogy a Marson a legidősebb üledékek valószínűleg idősebbek, mint a földi legidősebb kőzetek. Azért ez egy jó mondás, mondjuk földtudományi szempontból. Tehát nézzünk akkor példákat arra, hogy milyen érdekes, fontos ásványok vannak. Itt ugye úgymond a fontosság a lényeg, tehát ez nem mennyiségi szempont, hanem azokat az ásványokat nézzük mondjuk sorba, amik segítenek az egykori környezet rekonstrukciójában. Hát főleg mivel mindenki ugye a Mars, mint az élet lehetőségének egy ilyen érdekes célpontja, már nagyon régóta, ezért mindenki ugye az egykori élet nyomokkal kapcsolatban vizsgálódik, és ezért ugye főleg a víz jelenlétét, vagy egykori jelenlétének a nyomát keresi az ásványok esetében is. Bár ugye létezik egy teljesen másfajta megközelítés is, ami a biogén aktivitás, az agyagásványok kapcsolatát vizsgálja. Ugye a szakértőnk itt ül a terembe, aki ezzel itt a Földön sokat foglalkozik. Tehát melyek azok a legfontosabb ásványcsoportok, amik itt szóba jönnek, és segítenek a környezetrekonstrukcióban? Egyrészt ugye a szulfátok. Vannak tulajdonképpen olyan szulfátok, amik általában előfordulnak az egész regolitban, tehát nem is olyan kis mennyiségben, 10% az nem is kevés. Tehát globálisan valószínűleg az egész regolitban benne van tulajdonképpen. Ezek lehetnek ugye magasabb, meg alacsonyabb víztartalmúak, de igazából ugye olyan, valószínűleg olyan klasszikus hétköznapi ásványokról van szó, mint gipsz, kieserítés, társai, meg mindenféle hidratált, polihidratált szulfátok. Ugye egyik híres előfordulása ezeknek, a gipsznek főleg, az az északi dűnemező, ez az északi pólussapka, ahol körülötte nem egy globális gyűrűben, ami nagyon érdekes, hanem csak itt egy ilyen egyik irányba elnyúló sávba van ugye gipsztartalom, ami itt látszik közelebbről a dűnék területét mutató képeken. A másik fontos előfordulás, ahol itt ugye kevés van, hát kevés a másikhoz képest, ami a Valles Marineris és néhány környező mélyedés, itt kilométer vastag ugye szulfátos összletek vannak. Ezek vizsgálata mostanában intenzíven zajlik, és mindenféle modelleket készítenek arra, hogy a rétegződésben hol mennyire hidratált az egyes rétegcsomagoknak az anyaga, és még mindig nincs tiszta kép, tehát nagyon sokféle modell van. Régen hidratált, aztán dehidratálódott, aztán rárakódott fölülről jég, akkor ez kicsit megolvadt és belehidratált, tehát igazából tiszta káosz az egész, ha lehet így fogalmazni. De itt igazából ami nagyon fontos, hogy hogyan keletkeztek, ugye ezek a szulfátok, nagyon sokat bepárlódó vizes területekből származtatnak, tehát például ezeket a Valles Marinerisnél lévő szulfátokat bepárlódó vizekből feltételezik a keletkezésüket, de ez önmagában még nem elég, ugye, ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy ez hogyan zajlott le. A régi modell az volt, hogy bepárlódó vizek, rendben, legyen ez a bepárlódó víz egy nagy, óriási tó, ami kitölti a Valles Marineriszt. Az bepárlódik, ez jó. Ez nagyon szép, de hasonló módon most már új egyéb modellek is elterjedtek, például az egyik modell szerint azért vannak itt ilyen vastag szulfátos összletek, mert tulajdonképpen ezen a területen, az egyenlítő környékén időnként jég rakódik le, a jégbe belehulló porszemcsék pedig a napfénytől mikroszkópikus ilyen folyadékburokba helyezkednek el a besugárzástól. Ebben a folyadékburokban extrém magas sótartalom léphet fel, mert ez egy sajátos közeg, és ott az ott lévő szulfát az tulajdonképpen kiválhat gyakorlatilag, és hogyha ez évmilliókánál zajlik, akkor időnként így is kiválik szulfát, és szép lassan fölépülhet. A rétegszilikátok, ez egy nagyon híres csoport, vas, magnézium, főleg szmektit, meg klorit, amit találtak eddig. Legelőször az volt a nagy mondás ezekről, hogy hát ezek nagyon jó fillószilikátok, amelyek vizes közegben mállottak el, ott kell lenniük a folyóvölgyeknél, vagy a folyóvölgyek végén lévő hordalék lerakódásban. Ott is vannak, de csak áthalmozottan. Tehát nem a vízfolyás nyomokba keletkeztek ezek a fillószilikátok, hanem teljesen másként. Ez egy nagyon érdekes dolog. Itt is azért látszanak, mert belevág egy sokkal későbbi folyóvölgy, meg aztán mindenféle dolog erodálódott. Ezért a mai feltételezések, megfigyelések, meg modellek alapján az, hogy tulajdonképpen felszín alatti, valószínűleg részben hidrotermális, meg egyéb felszín alatti vizek hatására keletkezhettek ezek a fillószilikátok, és aztán kihantolódnak néhol. Majd mindjárt látjuk, hogy sok ilyen példa van még. A kloridok a déli féltekén mélyedésekbetől vannak jellegzetesen, néha folyásnyomokhoz kapcsolódnak, ezek például ezek inkább tipikus evaporitok lehetnek, nagyon idősek. A hematit is nagyon fontos, népszerű ásvány, tulajdonképpen mindenhol előfordul egy kevés, az egész Marson, a regolitban, kis koncentrációban, de vannak olyan helyek, ahol ugye tömegesen, vagy ilyen apró, ilyen áfonya jellegű kis golyókat alkotva, nagy tömegben fordul elő. Igazából itt is lehet vitatkozni, hogy hogyan keletkeztek, de a legtöbben ugye vizes környezetet feltételeznek, valamilyen vasgazdag ásvány mállása, esetleg nem is biztos, hogy hidegben történő oxidációja során. Igazából ez sajnos az igazság, hogy sok mindent ki lehet hozni ezekből, hogyha valaki nagyon virtuóz a modellekkel. Egy viszonylag új felfedezés az opál, ugye 2008-ban találták meg, azóta jó pár helyen már akadtak rá a Marson, ez viszont jellegzetesen ilyen vizes környezetben fordul elő, de többnyire valamilyen, tehát folyásnyomok mellett, de többnyire valamilyen réteg keretében. Itt legtöbben megint csak valami hidrotermális eredetet feltételeznek. Karbonátok, ezek ugye régóta veszőparipái a marsi kutatásoknak, ugye mindenki már régóta a karbonátokat keresi, mert ugye a légkörben szén-dioxid volt, egykor víz is volt a Marson, hát akkor a kettő karbonátot kellett, hogy alkosson, de ugye a karbonátok nem voltak meg, illetve megint csak néhány százalékban mindenhol van, de nagyon kevés a regolitban. Ez egy, valószínűleg ez is egy mikroszkópikus skálájú, ilyen vízfilmben zajló dologgal kapcsolatos lehet. Egy keveset a Phoenix is talált, de néhány helyen már tömegesen is találták kibukkanásokban, amelyekre tipikusan az jellemző, hogy valamilyen mélyről kihantolt anyag, vagy egy kráter központi csúcsa, amelyik a robbanás ellenhatásaként utólag ugye kiemelkedett, vagy pedig valamilyen, mint a Nili Fosszé területén, valamilyen mély tektonikus vagy egyéb repedés belevág, és az ugye mutatja, hogy alul van karbonát. Tehát most az a mondás úgymond, hogy karbonátok igenis úgy néz ki, vannak a Marson, de nagy részük eltemetve van ma is, ugye nincs globális lemeztektonika, nem keletkeznek nagy tektonikus törések, nehéz belátni a felszín alá, nincs anyagkörforgás, ezért az egykori karbonátok ott maradtak, és hogy az ember mindenféle kiválási sorokkal számol vizes közegből, akkor nagyon könnyű állítólag olyan környezetet modellezni, ahol először korán karbonát válik ki, aztán egyéb sók. És akkor, ha ez minden úgy marad szépen, nem történik semmi, akkor nem is látszik. Kivéve, ahol egy becsapódás kihantolja. Persze van egy másik népszerű iskola, ami alapján ugye a korai kedvezőtlen környezet az gátolta a karbonát képződést. Erről ma is vitatkoznak, de most már ez a legnépszerűbb, hogy igen, volt karbonát, sőt van is, de nem nagyon látszik. A marsi meteorit víznyomait az átugorjuk, azokat is ugye lehet vizsgálni. Itt is vannak másodlagos ásványok, ezek is sok érdekességre mutatnak. Például arra meteoritok alapján lehet kimondani, hogy az elmúlt 1 milliárd évben is volt folyékony víz a Marson, mert olyan korú az adott meteoritnak az anyaga, amiben vizes mállásos ásvány van. Ez azért jó mondás, tehát ez fontos. Itt megint nagyon széles intervallumok vannak, hogy milyen környezeti paramétereket jeleznek ezek. És akkor az eredmények szempontjából mit lehetne elmondani? Ez tulajdonképpen még egyszer ideírtam egy tartalomjegyzéket, de ennek semmi értelme, ezt mondom most. Különböző ilyen modulokat lehet vizsgálni paleokörnyezet rekonstrukció szempontjából. Az egy nagyon szép ideális cél, hogy megmondom, hány fok volt, mennyi ideig, milyen kémiai környezetben, stb., de itt iszonyú nagy a mozgástér, tehát ezek közül általában csak egy-egy faktort lehet úgy reálisabban megmondani, vagy ezek együttesét egy nagyon-nagyon széles intervallumra. Egyik megközelítési módszer, hogy a vizes környezetek hőmérséklet és idő dimenzióját jellemezzük, úgymond. Tehát hány fokos, ez nem is hőmérséklet, bocsánat, térfogatot akartam írni. Elírtam, elnézést, ez a térfogat és időparaméter. Tehát a térfogat és időparaméter hogyan megy? Itt látunk erre egy diagramot, itt egy globális fejlődési trend, a nagy és tartós vizekből a rövid időn át létező kisebb térfogatok felé megy. Hasonló a jég szublimációjánál is látszik, és hogyha mindezeket összerakjuk, hogy a különböző ásványi átalakulások milyen fajta pH-ra utalnak, mondjuk milyen fajta hőmérséklet doménre utalnak, és még mindig van óriási bizonytalanság, főleg az idő paraméter, meg igazából aki ért hozzá, tudja mondjuk a szemcseméret mennyire számít, hogy olivin mennyire málik el, mekkora szemcseméret. Akkor még mindig nagyon-nagyon nagy a bizonytalanság. Itt van néhány általános következtetés, amit ez alapján levonhatunk. A litifikáció különbözik a földitől, jellegzetesen hidegebb volt, más cementáloldatok vannak, vagy lehettek egykor, és azokból is kevesebb volt, és a globális anyagkörforgás hiánya val összefüggésben tulajdonképpen megint vannak eltérések. Nagyon magas a szél per víz arány az üledékeknél a Marson. Tehát a Földön való elkezdünk mondjuk fúrni, vagy nézzünk egy falat, ritka az, hogy főleg egy idős, majd nagy szelvényben mondjuk több száz méter vastag eolikus üledék van. Ez azért ritka. Viszont tengeri, hát az tele van az összes hegyünk vele. Tehát a Marson nem, ott fordítva van. És ezzel kapcsolatban lehet az, hogy nagyon sok, hát nem is tudom, hogy lehetne magyarra fordítani, porkő van a Marson, talán ilyen löszös jellegű dolog, ami lerakódott, de nem diagenizálódott eléggé. Most úgy néz ki, hogy ezekből tényleg sok van, ezt a hőtehetetlenség, meg a nagy blokkok hiánya lejtők alapján nevű állapotból feltételezik. Tehát, hogyha ezt összerakjuk fejlődéstörténetileg, mit tudunk mondani? Nagyjából azt, ami már sok helyen elhangzott, ugye itt van ez a fejlődéstörténet a Noah időszaktól ugye egészen napjainkig. Ez volt a filloszilikátos, karbonátos időszak, ami valószínűleg akkor sem volt meleg, csak vizes. Utána egy szárazabb, hidegvizes, néha savas. Utána pedig az amazoni időszak, ahol a vörös színű Mars felszíni por keletkezett. Ugye sokáig az volt a mondás, hát ez az egykori víz nyoma. Nem, ez úgy néz ki, erős UV-sugárzás és erős oxidációtól keletkezett. Egy száraz, tehát egy szárazban mállott el, oxigéngazdag környezetben. És itt az utolsó szlájd, ez mutatja a legfontosabb ilyen üledékes, másodlagos ásványok eloszlását. A filloszilikátok a kékek, ezek valószínűleg majdnem mint kráterek által kihantolt egykori vízes közegbe elmállott ásványokat mutatnak. A kloridok azok felszíni vizeket jelentenek, ez a filoszilikát mélységét, klorid felszínit, a szulfátok felszíni későbbi hidegvizeket, karbonát pedig alig látszik, mert ez valószínűleg a filoszilikátnál is mélyebben lehet, már ahol van, de ez nem biztos. Úgyhogy ennyit akartam elmondani, elnézést, kicsit túlléptem az időt, köszönöm a figyelmet.
A következő előadás Sík András, a Curiosity rover eredményei a Marson.
Curiosity rover eredményei a Marson.
Nagyon szépen köszönöm. Igyekszem beleférni a 20 percbe, ezért módosítottam is a címen. A Curiosity rover legfontosabb eredményei a Marson, mert az elmúlt közel két és fél évben, mióta ott dolgozik, azóta borzasztóan sok mindent csinált, és ugye már régóta tervezzük ezt az előadó ülést, és hát ezt az előadást is. Folyamatosan növekedett az az anyag mennyiség, amit változatlan mennyiségű percbe kell megpróbálnom belezsúfolni, úgyhogy neki is vágnék. Ahogy Illés tanárnő már említette, 2014. szeptemberéig az az állítás volt igaz, hogy 5 űrszonda vizsgálja a Mars térségét, és közülük tudásában, illetve az eredmények kommunikálásában kiemelkedett a Curiosity rover. Nem szabad elfeledkezni azonban a szeptemberben érkezett Maven keringőegységről, és a két nappal később érkezett indiai keringőegységről, a Mars Orbiter Missionről. Egy következő előadó ülésen már ezekről is lehet majd beszélni. Én azért annyit felvillantanék, hogy a Maven keringőegység légköri méréseket végez, tehát nagyon jól kapcsolódik majd a keresztúriákos által említett múltbeli klímarekonstrukcióhoz, hiszen pontosan azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen folyamatok eredményezték a Mars légkörének az elvesztését, és hogyan befolyásolta ez a klímát, illetve a felszíni környezetet. A Mars Orbiter Mission, az indiai keringőegység pedig egy technológiai próba küldetése volt az ISRO-nak, az indiai űrügynökségnek, amivel azt próbálták demonstrálni, hogy ők is tudnak űrszondát küldeni a Marshoz, és már az első képeket is elkészítette a Mars Orbiter Mission a bolygó felszínéről. Nem ezek a legjobb képeink a Marsról, de India önállóan megugrotta azt a lécet, amire korábban csak az Egyesült Államok, Oroszország, illetve az Európai űrügynökség volt képes. A felszín felé, hogyha a figyelmünket fordítjuk, akkor ugye a múltbeli sikeres leszállásokat bejelöltem egy globális domborzati térképen, és hát a Curiosity-nak a leszálló helye az egyenlítő térségében a déli szélesség 4,5 fokánál található. Talán érdemes felhívni a figyelmet a Phoenix leszállóegységre, amely 2008-ban érte el a felszínt, és a legtávolabbra merészkedett az egyenlítőtől, és mérföldkő volt a Mars kutatásában, hiszen a Phoenixnek annyi dolga volt csupán, hogy robotkarjával belekaparjon a felszín törmelékanyagába, és végre közvetlen terepi méréssel, tehát anyagvizsgálattal bizonyítsa be, hogy valóban ott van a vízjég a felszín közeli rétegek anyagában. Tehát 2008 olyan értelemben mérföldkő, hogy addig elsősorban vizet, vagy vízre utaló nyomokat vizsgáltunk a Marson. 2008-ban ez közvetlen bizonyítékkal igazolásra került, és innentől kezdve a következő leszállóegységek élükön a hivatalosan Mars Science Laboratory-nak nevezett, de hát általunk csak Curiosity rovernek becézett űrszondával, most már szerves életmaradványokat keresnek a felszínen. Tehát az új célkitűzés a Mars kutatásában a szerves életmaradványok, a széntartalmú vegyületek keresése. Hát a rover méretét talán ez a felvétel jól mutatja. Két NASA mérnök mellett a Pasadena-i sugárhajtás laboratóriumában egy ilyen marsi terepen ácsorog. A korábbi Mars roverek társaságában, ugye 97-ben érkezett meg a Mars Pathfinder küldetés roverje, 2004-ben a Spirit és Opportunity, és a Curiosity rover már 3 méter hosszúságú, Trabant méretű jármű a Marson. Van egy izgalmas animáció, hogy hogyan szállt le felszínre, erre most sajnos nincsen időnk, de a PPT-ben benne hagytam. A leszálló helyről viszont mondanék néhány szót. A leszálló hely kiválasztása évekig tartó folyamat volt, és végül a Gale kráter mellett döntöttek, amely egy 154 kilométer átmérőjű becsapódásos kráter, és azt sejtették, hogy a kráter rajzatát egykor tó vize töltötte ki, és az abban leülepedett rétegekben remélhetőleg megtalálja majd a Curiosity a múltbeli élőlények maradványait. Most, hogy ne csak a felszínen tudjon vizsgálódni, elsődleges célterülete a kráter közepén emelkedő Eolis hegynek az oldallejtője, hiszen az oldallejtőn kibukkanó réteglapok vizsgálatával különböző múltbeli környezetekből vehet mintákat, és elemezheti azoknak a múltbeli környezeteknek az anyagi összetételét, illetve az életmaradványok kimutatására nem csak egy esélye van, hanem több rétegből mintát véve több esélye is van. A leszállóhely végül piros kereszttel jelölt pont lett a kráter rajzatán, és hát kb. 8 kilométeres távolságot kellett megtennie ahhoz, hogy elérkezzen az Eolis hegynek az oldallejtőjéhez. Itt korábban még csak egy ilyen hipotetikus ábrával rendelkeztünk arra nézve, hogy hogy is néz ki az Eolis hegynek a réteges szerkezete, hiszen az oldalán kibukkanó rétegekről információkat gyűjtöttek a keringőegységek, és ez alapján egy nagyon izgalmasnak tűnő kéntartalmú agyagos réteg látszik viszonylag az alsó részeken. Tehát úgy mondanám, hogy a legizgalmasabb részeg, a legizgalmasabb réteg, ami el is érhető a hegymászással, az ez a kéntartalmú agyagos réteg, amit itt még a hipotetikus metszeten zöld színnel jelöltek. Egy geomorfológiai vázlat a területről, ugye a leszálló hely nagyjából itt van, és ha megfigyeljük, ugye dél-nyugatra található az Eolis hegynek az oldallejtője, dél-keletre található az Eolis hegynek az oldallejtője, és észak-nyugatról, tehát a Gale kráter pereméről egykor vélhetően vízfolyások érkeztek erre a területre, hordalékot szállítva, és egy ilyen törmeléklejtőt alakítva ki, amelynek szinte a pereméhez érkezett meg a Curiosity, de nem a törmeléklejtőt kezdte el igazán vizsgálni, hanem délre, illetve dél-nyugat felé indult el, majd fogok mutatni később térképet is, hogy konkrétan merre járt, hogy a hegynek az oldallejtőjéhez, a kéntartalmú agyagrétegekhez eljusson. Érdekességképpen megemlítem, hogy az európai publikációkban Eolis hegynek nevezik a kráter közepén emelkedő 5,5 kilométer magas vonulatot. Az amerikai publikációkban viszont Mont Sharpként hivatkoznak rá. Ez azért van így, mert egy Sharp nevű kutatóról a NASA még azelőtt elnevezte a hegyet, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió hivatalosan nevet választott volna neki. Ezzel akarták rákényszeríteni az ő döntésüket a hegy elnevezésére, de végül nem ezt a nevet választották, hanem az Eolis hegy elnevezést, vagy hát ugye angolul Eolis Hills, és a NASA azóta is következetesen Mont Sharpnak hívja, és mindig megjegyzik, hogy ez egy informális név, de egyszerűen nem hajlandók a hivatalosan elfogadott nevét használni ennek a képződménynek. De végül is nem ment át az ő akaratuk csont nélkül, mert az európai publikációkban viszont következetesen Eolisnak nevezik. Ott erről a területről ugye a rover majd itt fogja valahol a hegymászást megejteni, már egészen pontos nagyfelbontású űrfelvételekkel rendelkezünk, amelyek alapján a különböző geológiai egységeket is lehatárolták a szakemberek, és hogyha mutatok egy A vesző pontra érvényes szelvényt, akkor láthatjuk, hogy a különböző formációk milyen magasságban kezdődnek és meddig tartanak, de még egyszer mondom, ez csak a keringőegységek felvételei alapján készült lehatárolás. Azt sejtjük, hogy nagyjából milyen magasságba kell jutni a rovernek ahhoz, hogy elérje a Murray sziklákat, vagy hát a Murray formáció alsó határát, és hogyha egészen összeszedi magát, akkor talán még a következő geológiai szintre, vagy a hegylábfelszín következő morfológiai szintjére is fel tud majd kapaszkodni. Néhány szót a roverról. Rengeteg kamera van rajta. Ezen kamerák egy része ugye a fején található, más kamerák például a köldökénél, vagy a szemei mellett, navigációs célokat szolgálnak, tehát vannak tudományos kamerái, és vannak mérnöki navigációs célokat szolgáló kamerái, amelyek az automatikus navigációs rendszer számára készítenek felvételeket. Mutatnék egy képet, ez már a tőle 8 kilométerre található Eolis-hegy magaslata, és érdekességképpen megmutatom, hogy hogy nézne ki ez a felvétel, hogyha nem a marsi légkörben, a magas porttartalmú, ettől vörös árnyalatú marsi légkörben, hanem a földi légkörben készítette volna. Tehát mindenféle szűrő eljárásokkal a marsi légkörben készített felvételt át lehet alakítani úgy, hogy a földi légkörben megszokott színekkel, árnyalatokkal láthassuk. És hogyha ránagyítunk a fehérrel bekeretezett téglalapra, akkor nagyjából ez a réteg szerkezet látható, és valószínűleg ez lesz az a nyiladék, amit majd, ha elér a Curiosity, akkor szépen lassan elkezd felkapaszkodni. Hát szinte tűélesen látszódnak a különböző rétegek, vagy a finom rétegzettsége a hegyoldalnak, tehát izgalmas lesz majd, amikor odaér. Nincs már messze, de sajnos még nem ért oda. Most a kamerákról, csak a képességeikről csak annyit emelnék még ki, hogy önarcképet tud csinálni magáról a rover, hiszen van egy robotkarja, és a robotkarra, ha eltartja magától a kameráját, több pozícióból önarcképet csinál, amiket összeillesztenek egy szoftverrel, és talán a robotkart magát lemontírozzák róla, tehát egy selfit készített már magáról a rover a Marson, és ezt nagyon gyakran mutogatják mindenhol. Nem csak lefelé néz, hanem felfelé is. A kamerák teljesítményét jól mutatja, hogy a nap korongja előtt elvonuló Phobos holdat milyen szépen le tudta fényképezni. A Marson minden napfogyatkozás, gyűrűs vagy részleges napfogyatkozás, hiszen a Phobos és a Deimos annyira picikék, hogy nem tudnak teljes fogyatkozást okozni. Haza is pillantott a Mars felszínéről a Föld és a Hold felé. Ez a mi bolygónk, ez pedig a Hold a Mars felszínéről nézve, tehát a kamerájával éjszaka is készít felvételeket, és ilyennek látja otthonunkat. A legkülönlegesebb kamerája vélhetően a ChemCam, kémiai kamera, ami tulajdonképpen egy lézerindukált spektrométer, és ez azt jelenti, hogy egy lézernyaláb kibocsátásával, ilyen felvillanásszerű kibocsátásával meg tudja olvasztani a néhány méterre lévő sziklafelszínek egy kis anyagát, és az elpárolgó kőzetanyag összetételét a spektrométerével meg tudja mérni. Ha izgalmas mintákat talál benne, vagy olyan vegyületeket, amelyek szerves anyagra utalnak, akkor oda megy és fúr, ha pedig nem, akkor nem pazarolta az idejét, nem pazarolta az energiáját, és mégis meghatározta a szikla összetételét. Ilyen kis, kb. Fél milliméter mélységű lyukacskákat hagy egy-egy lövés a kőzetanyagban, és az onnan elpárologó anyagnak az összetételét határozza meg. Mérőműszerekből is van rajta bőséggel, meteorológiai mérőműszer, sugárzás mérőműszer, neutronérzékelő, és a robotkarra is rátérek majd, előtte mutatnék néhány eredményt a meteorológiai mérőműszertől. A Marsról időjárás jelentéseket lehet minden napra vonatkozóan a Mars felszínéről elérni, ez a REMS műszernek köszönhető, amit európaiak készítettek, és a Spanyolországban, Madridban lévő asztrobiológiai intézetből működtetik. Tehát látjuk, hogy tegnap a 818. napján a küldetésnek éppen a légköri hőmérséklet, tehát a felszín közeli levegő hőmérséklet -68°C volt, a felszín hőmérséklete -72°C, légnyomás, szélerősség, illetve mikor ment és mikor kelt fel a nap, sugárzási szint, stb. Tehát ezeket bárki elérheti, és természetesen idősorok is vannak a meteorológiai adatokról, tudok mutatni hőmérsékleti értékeket 200 marsi napra vonatkozóan, látjuk, hogy -78 és 0°C között változik a léghőmérséklet, és ehhez nagyon hasonló, de azért picit hűvösebb a felszín hőmérséklete. Vannak légnyomás adatok is, a napi járása a légnyomásnak, itt bocsánat, nem látszik az alja, ez 24 marsi óra, tehát a napi járása a légnyomásnak az nagyon szabályos ritmust követ, és természetesen az évszakos változás is kimutatható, tehát tavasz végén kb. 30%-kal nagyobb a légnyomás a Curiosity térségében, mint tavasz elején, ez ugye a légkörbe visszakerülő széndioxidnak, a sarkvidékről visszaszublimáló széndioxidnak köszönhető. nagyon részletesen megvizsgálta a légköri összetételt is. Az arányok nem sokat változtak, nem is számított senki arra, hogy ebben a kérdésben újat kapunk, viszont megpróbálta ő is megvizsgálni a légkör metán tartalmát, hiszen most már kb. 10 éve nagy kérdés, hogy akkor van metán a Mars légkörében, vagy nincs metán a Mars légkörében. Eddig főként keringőegységek próbálták ezt a kérdést eldönteni, és hát a Mars Express 2005-ben nagyon izgalmas, pozitív választ adott erre a kérdésre. Most a Curiosity részletes műszere azt mérte, hogy nincsen metán a Mars légkörében, legalábbis azon a területen, ahol a rover dolgozik, nem érzékelt semennyi metánt a légkörben. Hadd szaladjak tovább, és említsem meg a légkör múltbeli fejlődésére vonatkozó eredményeket, hiszen az izotóparányok mérésével, deutérium, hélium, C13, C14 és argon izotóparányok mérésével háromféle mérésből is arra a következtetésre jutott, hogy a Marson a nehezebb izotópok feldúsultak a számított arányhoz képest, ez pedig arra utal, hogy a légkör felső rétegeiből a múltban jelentős vesztés történt, hiszen a nehezebb izotópok ugye a felszín közeli légrétegekben maradnak meg, és hogy a felső réteg elvesztése az ilyen módon az izotóp arányok változását eredményezi, tehát három mérés típus is arra utal, hogy a múltban valóban történt légkörvesztés. Még egy eredmény a sugárzási viszonyokkal kapcsolatban, ebben most sajnos nincs idő részletesen belemenni. Egy logaritmikus skálán láthatók különböző életeseményeink, például egy tüdő CT-vizsgálat sugárzás szintjének az összehasonlítása, egy Marsig tartó utazásnak a sugárzás szintjével összehasonlítva, illetve egy 500 napos Mars felszíni tartózkodás összsugárterhelésével összehasonlítva, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy az ember számára nem jelent halálos veszélyt a Marson eltöltött expedíció, de aki egyszer elment és hazatér, az ugye utána már újra nem mehet majd el. A NASA-nak a sugárzásvédelmi szabványai szerint egy embernek az életébe egy marsutazás fér bele, és ezzel már azért annyi sugárzás gyűjt össze, amennyinél többet nem feltétlenül javasolt a Földön eltölteni, a földi életünk során összegyűjteni. De önmagában ez nem lesz halálos. És akkor rátérnék most már a felszíni eredményekre, ugye gurul a rover a felszínen, ez így néz ki a saját kamerájával nézve, és aki előlül, az láthatja, hogy itt két vékony, fekete vonal halad végig ezen a képen, tehát a keringőegység felvételén is nagyon szépen látszik, hogy merre jár a rover, nem tud elbújni előlünk, mindig látjuk az orbiterek képein, hogy éppen merre halad a jármű. Egy térkép, hogy a leszálló helyéről, amelyet Bradbury Landingnek neveztek el a néhány hónappal a leszállás előtt elhunyt Ray Bradbury tiszteletére. A leszálló helyéről kelet felé indult, és a Yellowknife Bay területen nagyon sok időt töltött el. Itt van egy kőzetfelszín változás a kezdeti sötétebb árnyalatú kőzetekről, néhány méterrel lejjebb ereszkedve elérte a Yellowknife Bay nevű területet, ahol fúrásokat is végzett. Erről a területről mutatnék most néhány képet. Talált útja során például lekerekített kavicsokból álló konglomerátumot, ami egyértelműen folyóvízi görgetésre utal, vagyis már itt kaptunk morfológiai bizonyítékot arra, hogy a terület törmelékanyagának egy részét folyékony víz szállította oda a múltban. Elnézett a kráter peremére, és a kráter peremén egy ilyen meanderezve leereszkedő világos vonalat azonosított, ami múltbeli folyóvízre, folyóvízi erózióra utal, tehát egy ősi folyóvölgy nyoma lehet. Hát ez több 10 kilométerre van tőle, tehát nem gurult oda hozzá, csak a kameráján látjuk. És hát akkor ugye most már jöhet a mintavétel. A robotkaron két olyan berendezés található, amellyel mintát tud venni. Az egyik egy törmeléklapát, ebből a laza szerkezetű törmelékanyagból tud mintát venni, a másik pedig egy kőzetfúró berendezés, ebből a keményebb kőzetekből tud mintát venni. És aztán, ha összegyűjtötte a mintát, akkor a robotkar mozgatásával be tudja önteni ezeken a zöld nyílásokon keresztül a belsejében lévő anyagvizsgálati laboratóriumokba, ahol izotóparányok mérése, szerves molekulák kimutatása és egyéb vizsgálatok végezhetők. A robotkar végén van egy mikroszkóp kamera is, ezért, hogyha oda közelít egy-egy sziklához, akkor közelről meg tudjuk nézni a szikla felszínét. Ez itt 5 cm, tehát a nagyobb négyzet 5 cm oldalhosszúságú. Talán itt, ahol nem árnyékolja le a napot, szebben látszik, hogy a kemény, vulkáni, kőzetanyagú kőzetfelszín milyen barázdált, milyen koptatott, és az apró kis gödröcskékbe hogy gyűlik össze a szél által szállított por, illetve kicsit nagyobb szemcseméretű törmelék. Ravasz trükk volt, hogy átgurult egy kisméretű dűnén, és ahogy nem átgurult, hanem belegurult, aztán visszatolatott, és így a keréknyom oldalához közelhajolva nagyon jól megfigyelhetővé vált a törmeléket alkotó szemcsék mérete. Ezek ugye a homokszemcsék, 1-2 mm nagyságú homokszemcsék, és itt jól látszik, amit az Ákos is mondott, hogy a homoknál sokkal kisebb szemcseméretű lösz, vagy még annál is kisebb frakcióba tartozó törmelékek alkotják a felszíni anyagokat. Ez pedig már egy egészen közeli kép a homokszemcsékről. Valamikor még a küldetés elején lehullott róla egy darab kis szigetelőanyag, ettől mindenki annyira megijedt, hogy azonnal megállították a rovernek minden műveletét, és addig nem voltak hajlandóak folytatni, amíg ki nem derült, hogy mi ez. Amikor kiderült, hogy egy kis szigetelőanyag darab, akkor minden ment tovább a tervezett módon, de szerencsére kaptunk szuper felbontású képeket a törmelék szemcsékről. Ez körülbelül 1,5 cm hosszúságú ez a szigetelőanyag darab, tehát itt olyan fél centi nagyságú kis kavicsnak nem nevezném, törmelék darabokat láthatunk a felvételen. De hogy ilyen jó minőségű képeink vannak a Mars felszínéről. Igen. Következzék a mintavétel, ugye így tudja a homokból kiemelni a mintát, és így néz ki a törmelék lapát, amikor már benne van a minta. Utána egy részét kiönti erre a megfigyelő tárcára, amihez a robotkaron lévő kamerával közel tud hajolni, és már ezen a tárcán tud információkat gyűjteni a szemcsékről, szemcsék színéről és méretéről. Persze az összetételüket is meg tudja határozni, és ezen az ábrán 3 különböző rover által ugyanazzal a műszerrel készített mérések eredményei láthatók. Az egyik a Spirit, ami 2004 óta dolgozik a Marson, az Opportunity, ami egy egészen másik területén dolgozik a Marsnak, és a Curiosity, ami pedig egy harmadik területén dolgozik a Marsnak. Nem is az egyes oszlopok magassága az érdekes, hanem az, hogy a 3 különböző színű oszlop, akár magnéziumoxidról van szó, akár alumíniumoxidról, akár szilíciumdioxidról, mennyire hasonló magasságban ér véget. Vagyis bárhol veszek mintát a Mars felszíni törmelékanyagából, nagyon hasonló összetételt találok a vizsgálatokban. Azt mondhatjuk, hogy a felszíni törmelék globálisan elkevert, az év milliárdok óta fújó szélnek köszönhetően, globálisan átkevert és nagyon hasonló összetételű bárhol veszek mintát belőle. A NASA által legjobban beharangozott eredmény talán ezen a grafikonon látható, hiszen a Curiosity egyik minta elemző berendezésében szerves vegyületeket mutatott ki a felszínről vett mintában. Ugye ezek klórmetán, illetve triklórmetán, vagy hát nevezzük kloroformnak, tehát ezek valóban szerves vegyületek, azonban az első perctől azt kommunikálta a NASA is, hogy ezek nem biogén eredetű szerves vegyületek, hanem abiogén úton keletkező szerves vegyületek. Aztán pedig hozzátették, hogy sajnos fennáll a lehetősége annak, hogy a vegyületekben jelenlévő szénatomok azok nem marsi eredetűek, hanem a berendezés földi kalibrációs tesztje során kerültek bele ebbe a berendezésbe, és benne maradtak kis mennyiségben, és amikor a kimutatás során a reakciók lezajlottak a kis kamrában, akkor elképzelhető, hogy a keletkezett vegyületek a földről ott maradt szén atomokkal, szénatomokból jöttek létre, úgyhogy ez az ábra, ez mindenképpen egy túlzóan biztató felvillantása annak, amit a Curiosity a Marson csinált. Sokkal realisztikusabb és szerintem izgalmasabb is ez a grafikon, ami egy hevítési kísérletnek az eredményét mutatja. A törmelék mintát több mint 800 Celsius fokra hevítették fel, és különböző hőmérsékleteken más-más gázok távoztak a mintából, oxigén, széndioxid, kén-dioxid. Az izgalmas természetesen a vízgőz, hiszen azt látjuk, hogy 200 és 300 Celsius fok körüli tartományban nagy mennyiségű vízgőz távozott a hevítés során. Kizárhatjuk, hogy ez vízjég lenne, mert akkor 100 Celsius fok alatt távozott volna. Kizárhatjuk, hogy ez kristályvíz lenne, mert akkor 600 Celsius fok felett távozott volna. Legalábbis én úgy tudom, hogy a kristályvíz a kristályrácsban csak 600 Celsius fok fölött szabadul ki a kristályrácsból. Tehát a magyarázata a kutatóknak az volt erre a görbére, hogy a szemcséket kívülről bevonó 1-2 vízmolekula vastagságú szemcseközi vízről lehet szó, ezt ugye angolul interfacial waternak nevezték el, és ezért írtam idézőjelben, hogy enyhén nedves felszíni törmeléket talált a Curiosity, mert ez az 1-2 vízmolekula vastagságú vízfilm bizonyos földi baktériumok számára elegendő vízforrás lehet ahhoz, hogy életben maradjanak. Tehát nem azt bizonyítja ez a grafikon, hogy a Mars lakott, hanem azt, hogy lakható, hiszen ismerünk olyan földi baktériumokat, amiket ha most oda tennénk, akkor képesek lennének életben maradni ebben a környezetben. És akkor érkezzünk meg a Yellowknife Bay területére, ami közvetlen szempontból egészen eltérő, pedig csak tényleg 500 méterrel van távolabb a leszállóhelytől, egy töredezett kőzetfelszín, ami hát egy csodálatos panorámával párosul a háttérben, ugye az Eolis-hegy magasodik, és nagyon finom, réteges szerkezet figyelhető meg itt az üledékes kőzeteken. Itt különböző formációkat határoltak le a NASA szakemberei. Én most inkább azt a helyet mutatnám meg, ahol leparkolt a Curiosity, és ahol végül is a fúrásokat elvégezte. Közelről megnézve a felszínt, a Keresztúri Ákos által már említett eres szerkezet figyelhető meg, ami kérdés volt, hogy ezek a repedéseket kitöltő világos árnyalatú kőzetek, ezek milyen összetételűek, és itt vetették be például a kémiai kamerát, tehát a lézeres berendezést, ami a befoglaló kőzetnél jelentősen nagyobb mennyiségű kálciumot mutatott ki abban a világos kis erecskében, ami valószínűleg ugye oldatból vált ki a korábbi repedésben. Tehát ez alapján kálciumot. Tehát vélhetően itt valamilyen kalcium szulfátról lehet szó, ami kitöltötte ezeket a repedéseket. És akkor a fúrási helyeket bejelöltem Excel a területen, és meg tudom mutatni föntről is. Most a Horvát Andrásra nézek, mert nagyon kíváncsi volt rá, hogy pontosan hol történt a fúrás. Ugye ezek a sárga pontok a Curiosity-nek a pozícióit jelölik, pirossal a két fúrás, és az egyik fiatal kollégával a tanszéken belenagyítottunk az űrfelvételbe, illesztőpontokat kerestünk, nem volt egyszerű, és a panorámaképnek, tehát a felszínen készült panorámaképnek egy kis részletét rátettük az űrfelvételre, hogy geológiai kontextusba helyezhessük a panorámaképet. A fúróberendezés az így néz ki, vannak érintkezők, szenzorok, amik érzékelik, hogy hozzáért a felszínhez, és itt a fúrófej középen lerakja a robotkart, és megkezdődik a fúrás. A fúró berendezés úgy működik, mint egy porszívó, tehát a fúrás közben be is szívja a törmelékanyagot, és a fúrófej pedig így néz ki, ez egy 1,5 cm átmérőjű fúrófej, amivel 6 cm mély lyukat tud mélyíteni. Hát így néz ki a fúrás lyuk, tehát ez egy 6 cm mély lyuk, amiből ki is szívott anyagot, elemezte az összetételét, és azt találta, hogy itt egy egykori iszapos környezetből diagenizálódott rétegről van szó, hát magyarul iszapkőnek mondanám, és ezzel ennek a mintának az alapos vizsgálatával a szakemberek bizonyítottnak vélik, hogy a leszállóhelyen a múltban valóban egy tó létezett, és ebből az ősi kráter tóból ülepedett le az a törmelékanyag, ami most a Curiosity felszíni vizsgálatai során elemzésre került. Arra is vannak becslések, hogy ez a krátertó körülbelül 80 millió éven keresztül létezett, és hogy mikor, az nagy kérdés, A becslések itt azért elég tágat szórnak. 1,6 milliárd évvel ezelőttől a múltba visszafelé 3,2 milliárd évvel ezelőttig, tehát a kettő között lehetett valamikor az az időszak, amikor ez a tó ez létezett. Ez azért izgalmas, mert a korábbi eredmények szerint ilyen későn a Marson már nem igazán lehetett folyékony víz, csak korábban, a régmúltban. És ennek a tónak a relatív fiatalkora, tehát a korábbiakhoz képest fiatalabb, korábban gondoltakhoz képest fiatalabb kora, azt mutatja, hogy tovább tarthatott a Marsnak a nedves időszaka, vagy lehetséges, hogy fluktuálva váltogatták egymást a szárazabb és a nedvesebb időszakok, és akkor ez egy ilyen fiatalabb tó ból ülepedhetett le ez a réteg. Hát végzett harmadik fúrást is, abból inkább ilyen homokkőszerű anyag jött elő, és végzett egy negyedik fúrást is, annak az eredményeit még nem ismerem, de felvételt tudok mutatni róla. És hát akkor zárásképpen az öregedés jelei elérték a rovert sajnos, az alumínium ötvözetből lévő kerekei már bizony nem hibátlanok, már egy-két helyen kitört belőle a futófelület egy-egy része, és hát a jövőben mi várható? Ezt csak azért mutatom, hogy mennyire részletes űrfelvételek alapján tudják megtervezni a járműnek az útvonalát. Ugye ez itt egy magaslat, ez itt egy mélyedés. Ez egy magasabb terület, ez egy mélyedés. És ha most átváltok a felszíni képre, akkor most nagyjából itt van Pahrum Hills nevű területen. Ez itt a háttérben már az Eolis hegynek az oldallejtője, és hát most éppen sárga szaggatott vonallal mutatják, hogy merre tervezik küldeni. Egy térkép a leszállóhelyről, a Yellowknife Bay területről, ahol a fúrások, az első fúrásokat végezte, és a kék ellipszis a vizsgálati célterületről, ahová majd el kell jutnia. Útja során veszélyt jelentenek a sötét dűnemezők, amelyeken nem megy keresztül, hiszen ha elakad bennük, nincs aki kiássa, kiszabadítsa onnan. Éppen ezért délnyugat felől kerüli meg a sötét dűnemezők vidékét, jelenleg nagyjából a Pahrum Hills térségében tartózkodik. Még domborzati szelvényt is készítettem arról, hogy mennyire ment eddig magasabbra a leszállóhelyénél. Most ez nem annyira lényeges. És van egy tervezett útvonal, hogy hogy fogja majd a dűnék között megkezdeni a hegymászást, és ez pedig már az utolsó kép, ami három dimenzióban mutatja, hogy hogyan fog majd felkapaszkodni az Eolis hegy oldal lejtőjére, és mintát venni több különböző rétegből, és remélhetőleg, amikor odaér 2015 közepén, akkor tényleg megtalálja majd a múltbeli életre utaló bizonyítékokat. Elnézést kérek a csúszás miatt, köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen. A következő előadás Bérci Szaniszló, holdi események négy hierarchia szintes leírása.
Ez egy 1978-as ábra, amikor a szerkezeti hierarchiának egy ilyen nagy léptékű változatát mutattam be, és én most egy nagyon statikus dolgot fogok képviselni, azt, hogy a vizsgálatoknál a sok különböző mérési stílust és szemléletet hogyan lehet valahogy mégis egységesen szemlélni. Ez az előző konferencián elhangzott előadás, ami viszont a talajokkal foglalkozott, és ott is az előzőnek valamilyen kifinomított rendszeréről volt szó, és hát ezt fogom én végigkövetni tulajdonképpen a diasorozattal, hogy ez milyen jelentős hozzájárulást adott ez a szerkezeti hierarchia szemlélet a vizsgálatokhoz, és mennyire fontos a bolygókutatásban, illetve az anyagvizsgálatokban ezt alkalmazni. Azt rögtön látjuk, hogy egy biológiai szerkezeti egymásba ágyazottságot vetünk össze ezen az ábrán, amikor a talajokat vizsgáltuk. Hát nézzük meg, hogy mi a kettőnek a megkülönböztető jegye. Az egyiknek, és ezt szoktam nagyon fontos hangsúlyozni, lényegében a természettudományok egyik alapstratégiája a szétszedem, összerakom elv, vagyis az egymásba ágyazottság, aminek a képviseletében mi egyre beljebb eső szerkezeti szinteket vizsgáltunk meg. Azért nagyon fontos ez, mert ha rögtön mellé társítjuk azokat a mérőműszereket, amikkel vizsgálunk, akkor persze sokkal finomabb tagolást végzünk el, és nagyon fontos mindig beinterpolálnunk. Az, hogy ezt mire használjuk, rögtön látjuk, ott pedig egy természetes, hétköznapi folyamat leírási módszer van. Persze mind a kettőt megfogalmazta, rögtön látni fogjuk, Steno, és ma bármilyen időmérésünk lényegében igénybe veszi ezt a szerkezeti hierarchiát, mert hiszen az egymásba ágyazottságon alapul, ez van ebben kiemelve, ezek a legfontosabb időmérő történeti fejlődések, mert a földtani réteg sorokkal kezdődött lényegében a földtörténet, és azután a későbbiekben a biológiai evolúció adta nekünk a kezünkbe a végső megoldást. Ez a cél, és hát végül is ez tulajdonképpen összefoglalása, itt abba is lehetne hagyni az előadást, hogy egyszerre mutassuk be a szerkezeti hierarchiának az elemeit, és egyszerre mutassunk be nagy lépéseket a fejlődés történet során. Persze nem lehet mindent ugye egyszerre ábrázolni, mégis néhány jellegzetes vonást, és éppen itt van a bizottságnak megint csak az egyik érdekes munkája. Annak idején még Stegen a professzorral kölcsönöztük, illetve hát kaptuk meg a Lunar Orbiter felvételeket, még 1970-es év 74-ben, utána pedig Kubovics tanárról hoztuk el a holdkőzeteket, tehát ez a kis történelmi darab is itt van. A szintézisnek a rendezését inkább leülök, mert itt gyorsabban tudom akkor a diákat pörgetni. Hát nagyon fontos összetevője volt a szintézis a földi lemeztektonikánál, de az alapozás Steno végezte. Az ő 36 publikációban egyszer Dudics Endre tartott róla előadást, abban a idején egy volt az, amiben földtani elveket foglalt össze, és ásványtaniakat, és ezek között volt két alapaxióma, a települési törvény, és az egymásba ágyazottság, az árványok bezárásának az elve, mind a kettő fönn volt az előbb, illetve a lapszög állandósági törvény. És hát, hogy a zárványok milyen alapvető jelentőségűek, azt ugye, hogy az előbb illusztráltam, a nagy továbblépést jelentett a rétegtanba, mert lényegében két nagy tudományágnak a szövetség kötésével indult az egész geológiának a formulázása, egyrészt a földtan és a biológia, és később ez kiterjedt ugye a földtanra és a fizikára, az abszolút kor meghatározásnál, és aztán planetáris léptékűvé vált, ahogy ezt az előbbiekben is már utaltam, azzal, hogy ezeket kiterjesztettük a hold esetére. Hát itt csak illusztrálva van az, hogy az élővilágfája az a stratigráfián alapult, már lépünk is tovább a kiterjesztésre. Ezek is egyébként a földtannak az alapaxiomái, de most ezeket ma már a bolygókon alkalmazok. Itt van Hargitai Henrik, aki például az Ióra készítette a vulkánokat, és hát részt vett a rétegsorban. Nézzük a holdnak a rétegsorát. Fotogeológiai módszerekkel először színképi rétegbesorolás történt, azután ténylegesen a rétegek meghatározása történt a Holdon, illetve ezeknek a mai maradványai, a körkörös medencék, a lávafolyások és a becsapódások, ennek alapján hozták részt a 60-as évek végén, a 70-es évek elején a rétegtant. Tehát előttünk áll az a felszíntörténet, aminek a segítségével a hátteret képeztük, amin például ezek a remek előzőekben halott marsi, csak azok sokkal finomabb réptékben térképezték már fel rétegeket. Ez egy nagyon szép könyv, a Wilhelmsnek a könyve, ez pedig a holdi rétegsor, most már kicsit kifinomítva, és a holdnak a geológiai térképe, a Merkur geológiai térképe, holdi események, összehasonlítások, Marson már jártunk, északi óceán, a lebenyes folyások, a Nix olimpián, és itt látjuk a Jupiter gallei holdjakat. Látjuk tehát, hogy a rétérképezés mindent megtörtént, csak a finom szerkezete más, például az Európán, ugye ezeknek a jégtábláknak a süllyedés, emelkedése, mozaikolása adja a lehetőségét, hogy a stratigráfiai elveket alkalmazzuk. Most pedig egy másik, ez a délutáni folyamat, a délutánban egy egész más sorrendje volt a megismerésnek. Itt ugyanis először volt a kőzetminta, ebből kellett kiolvasni, mint például a Van Spuss Food ugye, sorozatot, a fokozatos átalakulást, ebben csak a fölmelegedés szerepel, de ennek alapján kellett meghatározni az elképzelt kőzettesteket és azok rétegsorát, és egy égitestnek a metszetét is, illetve, hogy abból milyen törmelékek jutnak el a Holdra, itt látjuk a Kabai meteoritot, és most jön ennek a belső finom szerkezete, az egymásbajadottság, a kondrumok, tehát az égitest felszínén létrejött sorrend, az egy nagyon fontos sorozatot képez, hát itt most látunk a holdi kőzetmintákból, kőzetszövetekből metszetet, megyünk megint lefelé, és nagyon fontos, hogy amikor az anyagtérképekkel összegezzük ezeket a finom szerkezetű változásokat, akkor ezeket is mind illeszteni tudjuk ezekhez. Bemutatok még néhány felvételt, a Kubovics tanár úr felvételei ezek, amiket a holdkőzetekről készítettünk. Tehát látjuk rétegsor, felszíni speciális réteg, kőzetminta, szövetszerkezet, és utána jönnek azok a csodálatos mérések, amikről például Keresztúri Árokos és Sik András, illetve amikről majd a délutáni előadások szólnak, az anyagszerkezet vizsgálata különböző mérési módszerekkel, és ez az tehát, ami ezt az előadást életre hívta, a szerkezeti hierarchia ahhoz kell, hogy egybelássuk a szerkezeti méréseket, tudjuk, hol mérünk, és majd a későbbiekben az összekapcsolást mikkel tudjuk elvégezni. Köszönöm a figyelmet!
Az MTA Földtani és Geokémiai Intézetéből felvételről az MTA Geonómiai és Planetológiai Albizottságának planetológiai meteoritikai előadó ülését közvetítettük. A felvétel 2014. november 28-án készült.